Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Ez a teljes terjedelem. Magyarország első futballpodcastja Baumstark Tiborral és Bognár Domával.
És a teljes terjedelem történetében először olyat csinálunk, amilyet még korábban soha. Nagy Viktort hívtuk vissza, az előző heti technikai malőr után úgy gondoltuk, hogy megérdemli a lehetőséget, hogy most ezúttal halljátok is, amit mond. Úgyhogy itt van velünk ismét a Digisport műsorvezetője, kommentátora, és reméljük, hogy az adás minőségén is majd érzitek a változást. Amivel mindenképpen szerettem volna kezdeni a mai műsort, leszögezve azt, hogy mindenhonnan úgy gondoljuk, hogy ezek a hírek ömlenek rátok, és nem szeretnénk mi is ezzel elárasztani benneteket, de nem is szeretnénk szó nélkül hagyni az orosz-ukrán háborút, ugye nem csak egyszerű konfliktusról beszélhetünk, és annak a futballvilágra gyakorolt hatásait, úgyhogy ezeknek a gyors összeszedésével és egy gyors reakcióval érdemes kezdeni szerintem az adást. Ugye tegnap óta most már az biztossá vált, hogy a FIFA, a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség nem engedi Oroszország néven versenyezni az orosz válogatottat, úgyhogy az Orosz Labdarúgó Szövetség égisze alatt szerepelhetnek. Ugye ez hasonló ahhoz, mint ami az olimpián történt, hogy ez elégséges szankciója Oroszországgal szemben, arról majd mindjárt beszélünk, hogy a Szentpéterváról Párizsba helyezték át a Bajnokok Ligája döntőjét, ami szintén újdonság.
Bocsánat, csak annyi, nem a Parc des Princes-ben, hanem a Stade de France-ba, tehát nem a Paris Saint-Germain pályáján lesz a meccs.
Ennyi. Így van, ugye Saint-Denis-ben. És amit még szerintem érdemes átbeszélni, hogy szerintetek eljuthat-e, fajulhat-e odáig a helyzet, hogy az orosz klubcsapatokat is kizárják az európai kupaporondról és a nemzetközi versenysorozatokból?
Hát kb. Ez volt az ember érzése a Betis-Zenit meccsen, tehát amikor a Zenit belőtte a győztes gólt, ami igazából a párharc szempontjából egyenlítő gól volt, akkor én azt hiszem, hogy tehát, hogy nem láttam a meccset élőben, mert másikat néztem, a Barszát, de nem volt semmiféle kétes hang, hogy ezt a gólt elvehetik, és egy ilyen 3 perc múlva jött a döntés, hogy elvették a gólt. És hogy ez nem biztos, hogy nem volt szabályos, és akkor visszanéztem, és valamilyen nagyon furcsa döntés miatt vették el amúgy a Zenit gólját. Nem mondom, hogy annak köze van ehhez, de az egyetlen versenyben maradt csapat, ugye a Spartak Moszkva így. És én nem lennék most a Spartak Moszkva helyében, az egészen biztos.
Hát igen, ugye majd ráadásul a Lipcsével játszik, tehát hogy ott magyar fiúkat láthatunk az orosz csapat ellen. Az eredeti kérdésre visszatérve, nagyon nehéz ezzel a sztorival bármit kezdeni, mert hogy szerintem azért az emberekben kell, hogy legyen egy olyan érzés, hogy egy adott esetben megvalósuló kizárással egy bizonyos fokú általánosítás történik. Tehát azt mondjuk, hogy akkor ott valaki ezt csinálta, ezért ti ugyanúgy mindannyian bűnhöttök, és én nagyon az általánosítás ellen vagyok úgy ámblokk a világban, tehát szerintem egy nagy mérge ez a jelenkorunknak. Hogy megvalósulhat-e, erre sajnos muszáj nem tudom, ma válaszoljak. Ugye tök jól összefoglaltad, hogy mik történtek eddig. Az, hogy ennek hatása van, az nem is kérdés. Szerintem én is valahogy, úgy az ember keresi a szavakat. Én a hétvégi Paris Saint-Germain közvetítésem előtt mondtam ezt, ott is ugye volt kiállás az ukránok felé, béke mindenkinek felirattal fotózkodtak a játékosok a találkozó előtt, és ott is ezt mondtam, amit igazából te Tibikém itt a bevezetőnél, hogy a sport az most, ahol egy picit ki tudnak kapcsolni az emberek, mert valószínűleg mindenki úgy éli egyébként az életét, hogy folyamatosan frissítgeti a híreket.
Miközben sehol nem tartjuk, azt hiszem ezt mindannyiunk nevében mondhatom elfogadhatónak. Abszolút. Azt, hogy emberi életeket követel egy, hát hogy is fogalmazzak, szóval egy viszonylag kevés ember érdekébe tartozó döntés, amit megszületett ebben a helyzetben, semmiképpen nem ez a megoldás.
És semmi nem legitimálhatja azt, hogy emberéletek
Persze, főleg olyan embereké, akiknek semmi köze hozzá, és ez volt a legmegindítóbb, hogy az olyan emberek reakciói, mint például akik a jugoszláv háborúkban még akár éltek, akár részt vettek, bár ilyen focista nem volt, de hogy például azt olvasni, hogy Pjanic mondja, hogy én tudom milyen, vagy írja, hogy milyen a szirénák hangja, és nem kívánom ezt semmelyik gyereknek, és ezért állok ki az ukránok mellett, vagy akár Zincsenkónak az, hogy elsírta magát. Járemcsuké volt nálam tényleg a hétvége pillanata, mert beállt a Benficába, talán a Vitória ellen, vagy nem tudom ki ellen játszott a Benfica, csereként állt be, és már ott állt az oldalvonalnál, úgy tűnt, hogy nincsen semmiféle hatása annak, hogy elkezd tapsolni a közönség, de amikor konkrétan pályára lépett, akkor mintha ilyen robbanásszerű változás lett volna még a Dalusban, és egy olyan 10 másodpercig bírta, és az operatőr jó érzékkel még követte. És akkor így átváltozott az arca, és látszott, hogy addig bírta tartani, és elkezdett sírni a pályán, úgyhogy éppen akkor állt be.
Igen, egyébként nagyon szép volt szerintem itt a Liga Kupa döntőn is a mérkőzés előtti performance. Hát ezek tényleg, ezek a komoly dolgok.
Igen, ugye még csak azért, hogy az egész helyzetnek a súlyát, meg a fonákságát érzékeltessem, még egy példát hozok, ez pedig ugye Matty Cashnek a gólöröme, aki hát nem szerezett túl gyakran gólt, ez volt a második a Premier League-ben tőle, de készült erre az akcióra, ugye ő az édesanyja révén lengyel válogatott, és Tomás Kendzsorának üzent a mezén, aki a Dinamo Kijev játékosa, aki egy lengyel fiúként keveredett bele, sajnos mondhatjuk, hogy abszolút érintettként ebbe a konfliktusba, ugye Kijevben ostromállapotok dúlnak jelen pillanatban, és hát el tudom képzelni, hogy akár külföldi, ott dolgozó légiósként, mert ugye így beszélhetünk az ottani focistákról, ezt milyen érzés lehet ott átélni.
Illetve, bocsánat, még tehát a kollektív bűnösségre visszatérve, Fjodor Szmolov, az orosz válogatott csatára az elsők között állt, sőt, konkrétan szerintem az első orosz sportoló volt, aki kiállt a háború ellen, és az a döntés, hogy Oroszország nem játszhatja otthon a VB playoff meccseit, az őt is érinti úgy, hogy ő is azok közé tartozik, akit sújt ez a szankció, ugye azért ezt is gyorsan szögezzük le, hogy hallottuk a lengyeleket, a svédeket és a cseheket kiállni az ellen, hogy ők játszanak az oroszokkal. Ugye úgy lenne a VB pótselejtezője, vagy ez a playoff köre, hogy elődöntő van a négy csapat között. Az elődöntőt azt Oroszországban játszották volna a lengyelekkel, de ezt ugye áthelyezte az UEFA.
Hát a lengyelek nem akarnak kiállni.
És a lengyelek azt mondták, a svédekkel és a csehekkel is karöltve, mert a másik elődöntő lenne a Svédország, Csehország, hogy ők Oroszországgal nem fognak játszani. Tehát nem az, hogy Oroszországban nem, hanem egyáltalán nem fognak játszani velük.
Na hát, és akkor rákanyarodhatunk az első témánkra, ez az Angol Liga Kupa döntő, ahol megint csak a mérkőzést megelőzően, ugye a Chelsea-nél jelen pillanatban fennálló állapotok jelentették a témát. Roman Abramovich a klub egyik jótékonysági alapítványára bízta a Chelsea működését. Ez igazából a napi működést illetően nem hoz olyan nagyon nagy változásokat, hiszen Roman Abramovich hosszú évek óta nem lép be Angliába, nincsen jelen az általános napi operatív vezetésében a klubnak. Állítólag azért még most is átfutnak rajta fontos döntések, akár itt a csapat szerkezetével, építésével kapcsolatban még mindig kell az ő bólintása, aláírása, készfogása, beleegyezése, teljesen mindegy, hogy minek vesszük. Én azt gondolom, hogy ez a jövőben sem szűnik meg. Elébe ment egy olyan dolognak, ami jó eséllyel hamar bekövetkezik, de szerintem mondjuk a Chelsea cashflow-jában ez nem fog meglátszani. Ugye akkor látszhatna meg, hogyha Oroszországból érkeznének meg utalások a csapathoz, de azért azt el kell mondani a Chelsea-ről, hogy szerintem hosszú évek óta egy saját akadémiával, nem is akárhogy működővel, önfenntartó módon létező csapat, amelyik nem igényel éves, napi, havi tőkeinjekciókat jelen állapotában. Úgyhogy szerintem tényleg beszéljünk akkor innentől kezdve arról, ami a pályán történt, mert van értelme arról is beszélni. A 0-0 ellenére egy egészen fantasztikus mérkőzést láthattunk 120 percig.
Hát én pont ezen gondolkoztam, hogy ha gólokat is számolunk, sem tudom, hogy mikor láttam utoljára ilyen jó meccset. Nem, hogy 0-0-át, ami ennyire jól alakul. Olyan vegyes érzéseim voltak, ahogy néztem a meccset, pont azért, mert hát én ugye ezt mondtam Tibinek itt az adás előtt, hogy így, hogy én nem húzok egyik irányba sem, nekem olyan könnyű volt azt mondani, hogy én Lőv Zsoltinak szurkolok igazából, hogy tudom, hogy mennyire szereti az érmeket, a kupákat gyűjteni, nagy becsben tartja nyilván, ki ne tartana nagy igen, becsben.
Ki az, aki nem szereti a kupákat gyűjteni?
Jó, de hogy ő tényleg mondta, tehát, hogy amikor félbe szakadt a ligon, bocsánat, csak egy ennyi kitekintés, akkor mondta, hogy hát most nem tudom, hogy megkapom-e a kupát, mert hogy én ezekre nagyon utazok, én gyűjtöm, kirakom, mondta, tehát, hogy én igazából felé húztam, és hát így, ilyen érzelmekkel sokszor sziszentem fel. Tehát ott azt gondolom, hogy a Chelsea az első negyed óra az parádé volt a Chelsea-től, és utána valahogy fokozatosan vette át a Liverpool az irányítást. Nem tudom, hogy itt a meccselei megingásnak lehetette az oka az, hogy Thiago megsérült a bemelegítésnél, könnyen lehet, hogy igen, hiszen azért itt az utolsó pillanatokban változott az, amit Jürgen Klopp vélhetően kitalált és felépített, tehát lehet, hogy ennek is szólt az első negyed óra.
Hát úgy látom, hogy Thiago is szereti az érmeket, meg az ilyen mérkőzéseket, meg az ilyen szituációkat, mert a meccs egyik képe azért, hogyha már itt az érzelmekről beszéltünk, az volt, hogy Alisson a síró Thiagót vigasztalja
a legelején.
Tehát, hogy ritkán mondhatjuk egy meccsről, pláne egy 120 percig tartó, 11 pár van rúgó, 11-es pár, hogy a meccs elején megvan a meccs képe, de ez egyik ez volt szerintem, és ez egy óriási és jelzésértékű dolog volt, hogy ezeknek, akik már ennyi mindent megnyertek pályafutásuk során, mint Thiago, mennyit számít egy angol ligakupa döntő? Ezt azért ízlelgessük szerintem egy kicsit.
Igen. Hát a Wembley hangulatát azt...
Hát meg érted azért azt, hogy bemelegítés közben megsérülsz egy döntő meccsen, szerintem az ott van a top.
Ezen gondolkodtam, hogy kupát, mármint hogy úgy kupavia sorozatot még nem nyert a Liverpool a Thiago, nem? Vagy BL-t már...
Nem, a BL győzelem után érkezett.
És a Premier League-t akkor League-t... megnyerte, de mást nem.
Hát igen, most nehéz helyzetben aztán abban sem vagyok biztos, hogy a PL évben ott volt már.
Úgyhogy a Thiago szakértők jelentkezését várjuk itt.
Nem, szerintem ő a Premier League győzelem után érkezett. Ja. 19-20-as szezonban nyerte meg ugye a Liverpool.
Igen, ez egy tippverseny?
A COVID-os időszakban. Hát nem tudom. De most emiatt haragszom magamra, úgyhogy de rád leginkább.
Én mind a kettőtökre. Doma gyorsan pótolt, kérlek a hiányos. Kibeszéljük.
Igen, az lesz.
Nem mondjuk el a nézőknek, és majd fogalmazz úgy, hogy eszedbe jutott.
Egyébként Thiago kiesése az annyiban szerintem komoly hatást gyakorolt magára a mérkőzésre is, és annak képére, hogy az elmúlt hetekben azért az ő beállása, meg az ő játéka jelentette azt a kontrollt, amit a Liverpool gyakorolni tudott az ellenfelekre. Ez azért most valamelyest hiányzott.
2020.
Igen, tehát a BL, vagy a Premier League győzelem.
De jó, hogy eszedbe jutott, Doma.
Szép.
Úgyhogy nem nyert még egyébként trófeát a Liverpool-lal. Most már igen.
Most már nyert.
Igen. Még hogyha szerencsétlen nem is volt olyan tevékenyen részese, mint ahogy lehetett volna. Nem nagyon húztak váratlant az edzők. Pláne itt talán nem is nagyon lehetett, itt a kényszer változtatásoknak köszönhetően. Egészen a mérkőzés elejéig, meg egészen a 11-es párbaig. Váratlan volt az, hogy Mendit lecserélte Kepára, ami már ugye egyszer
bejött. Igen. Tehát, hogy szerintem nem, és azt gondolom, hogy nem is hozott rossz döntést Thomas Tuchel. Annak ellenére, hogy Mendi baromi jó volt az egész meccs alatt, tehát amikor Mané Zicserit védte, az olyan volt, hogy így már mindannyian úgy voltunk, hogy na, vezet a Liverpool, úristen, tehát ez volt szerintem abban a pillanatban mindenkiben. Szerintem nem volt rossz döntés.
Azok után sem, hogy Szenegálnak megnyerte Mendy az Afrikai Nemzetek Kupáját 11-es párbajban? Mert ugye nyilván ez az, ami új ahhoz képest, a helyzethez képest.
Tudod, mit vártam még, hogy vajon ötödik lesz-e Salah? Mert ugye ő
hát az
Egyiptom
biztos,
mezőben.
Az biztos.
Jó, oké, csak hogy itt a közeljövőben volt olyan emléke, amikor ő így már nem rúgott. Hát most rúgott.
Viszont
majdnem még egyszer.
Tehát azzal nehéz vitatkozni, hogy mennyivel rosszabban védi Mendy átlagban a 11-eseket. És ugye Pete emellett kardoskodott a Twitteren, hogy tehát ez egyértelmű, hogy ezt Kepának kell ilyenkor védenie, csak azért azt is bele kell számítani szerintem, hogy ki hogy van a meccs ritmusában benne. Tehát ez nem elhanyagolható tényező.
Igen, de a szuperkupánál sem volt más helyzetben. Tehát arra mondom, hogy igazából egyszer bejött most ő, kvázi mondjuk azt, hogy ha egy hete tudja ezt a döntést, vagy nyilván régebb óta is, de mondjuk azt, hogy amióta készül a Chelsea, ő azóta pontosan tudta, hogy ha 11-esek vannak, akkor én leszek. Tehát neked mi a feladatod, hogy alapvetően arra készülj, hogy a 11-es...
Hogy rúgj be a 11-esed.
Hát igen, arra nem gondolt. Jó kirúgás volt egyébként, mert tényleg olyan volt, nem?
Hányadik sorba ment?
Hát én a Wembley-ben matekoztam, hogy ott a 34 körül.
Tehát már második karé?
Igen, de tényleg olyan volt, mint egy kirúgás. Tehát pontosan úgy rúgta az ember.
Annak egyébként tényleg kiváló.
Vagy annak olyan, nagyon jó volt.
Milyen mezőnygól kísérlet az NFL-ben.
Pedig már vártuk, hogy Lőv Zsolték is
sorra kerüljenek. Igen, Zsolti vállalta van a Tuchel előtt. Mit akartam? Jaj, elfelejtett.
Egyébként olyat játszottunk mi a fiammal, hogy megtippeltette velem az 5-5 rúgót a két oldalon, és a Chelsea-nél 100%-os találati arányom volt. Tudjátok, hogy kit nem találtam el a Liverpoolnak? Igen.
Hát mi is meglep. Én a Digiben néztem, és Lózs István szerkesztő kollégámat is nagy dicséret illeti, mert ő azt mondta, hogy Kepa fogja kihagyni a büntetőt, úgyhogy utána rettentő büszke volt magára. Talán annyira volt magára büszke, mint ott a Liverpooliak, mert azt mondta, hogy egy drámaíró veszett el benne, de végre feltört, úgyhogy tyutyú, innen is gratulálunk. Visszatérve ide a kérdéshez, hogy megint elfelejtett. Ja, tudom, azt akartam mondani, hogy nekem az volt a benyomásom, hogy védés nem lehet, csak kihagyott büntető lesz. Borzasztóan védett Kelleher is, és
a 11-es párbaj van?
Igen.
Nagyon sokszor eltalálták az irányt, azért ezek elég jól megrúgott 11-esek voltak.
Hát mondjuk Van Dijk pont olyan volt, amikor szerint olyan volt, mintha Kepa meglepődött volna, hogy el ne találjon a labda, mert gyakorlatilag abban a sarokban állt, és a feje fölé rúgta, mint az állat Van Dijk a labdát. Ott ez volt a benyomásom.
Én nem tudom, hogy ilyen lelki állapotban vannak alapból a játékosok, de nagyon lazának tűnt mindenki. Tehát én konkrétan a képernyő előtt jobban izgultam szerintem, mint ők. Mert amilyen reakciók a berúgott büntetők után, Wernert már nem láttam, mert a Barca meccs úgy gondoltam, hogy a felvezetője előtt én befejezem itt a szerkesztőségben a nézését ennek a meccsnek, de nem, így is majdnem elkéstem a felvezetéséről a Barca meccsnek, az utolsó 5 büntetőt már nem láttam, mert mondtam, hogy most már tényleg akkora késésben vagyok.
Werner megjelenésnek.
Nem maradt el sok mindenről.
Nem. Tök jót rúgott a Kepa, majd nézd meg, ha gondolod.
Szóval... biztos vagyok benne, hogy visszanézted, Oma. Bocs,
Werner. Nem, Wernernél picit izgultam, tehát ő kicsit olyan zaklatott állapotban érkezett oda a labda. Még egy rajta kívül egyébként tényleg majdnem mindenki.
Igen, és egyébként, ha már itt megdicsértem magamat, hogy eltaláltam az 5 rúgót a Chelsea-nél, Wernernél mondtam azt, hogy ő fogja kihagyni. De nem jött be. Úgyhogy, mert én is ugyanezt éreztem, amit te mondtál. Viszont, hogyha már itt karakterről beszélünk, meg arról, hogy ki hogyan állt oda a 11-esekhez, Lukákuról mindenképpen beszéljünk a kihagyása okán is, meg ahogyan utána viselkedett, mert itt Bence is leírta ezt nekünk, ami szerintem egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy lehetett látni, hogy a hosszabbítás előtt ő beszélt a társakhoz. Tehát, hogy elnézést, hogyha az öltözön belül neki nem lenne stabil és erős a pozíciója, akkor nyilván nem fogadnák ezt el a társak, vagy az edző sem feltétlenül érezné, hogy ilyen pillanatokban neki főszerepet kell vállalnia.
Azon gondolkozom most, hogy mondjunk nála vezetőbb típusú karaktert a Chelsea-nél. Mondjuk Azpilicuétát én ide sorolom,
hát de Thiago Silva, igen.
Nekem ő nem ez a habitus. Tehát imádom Thiago Silvát, lenyűgözött a tegnapi produkciója is, szerelmes vagyok a játékába, imádom az embert, de hogy szerintem, ha választani kell, hogy ki hozzon tűzbe a hosszabbítás
mondjuk
előtt,
akkor a pályán vezér, tehát inkább úgy, hogy...
Meg nekem csendes vezér inkább, uh-huh. Még a kiabálások mellett is, tehát karakterre mondom a csendeset. Tehát szerintem Lukakuban van ott az, ami egy ilyen helyzetben a feltüzelésnél kell. De igen, vitatkozhattok velem.
Tehát... Itt a kérdés az csak az, amit itt az előbb is feszegettem, hogy jelen pillanatban a pozíciója erre predesztinálja-e Lukakut. Tehát, hogy azzal, hogy azért az nyilván megindokolható volt az előző mérkőzésen Tuchel-től, hogy a fáradtság miatt hagyja ki őt a csapatból, a kezdőcsapatból. Egy döntőnél szerintem ez nem lehet tényező. Tehát, hogy ez egy elég erős üzenet volt, hogy jelen pillanatban Romelu Lukaku nem tagja a csapat jelen, vagy aktuálisan a legfontosabb mérkőzésén a kezdő 11-ben.
Megváltozik ettől egy csapaton belüli dinamika? Tehát, hogy az, hogy ki hol van, ki a nagy hangú, ki a nem nagy hangú? Szerintem nem feltétlenül. Tehát attól, hogy egy meccsen a cserepadra kerül, attól nem lesz...
Ez nem egy meccs volt. Igen, ez a meccs volt most jelen pillanatban a Chelsea-nek. Tehát, hogy ahogyan itt Thiago reakciójáról is beszéltünk, ahogyan egyébként ennek a két csapatnak szerintem nagyon fontos volt ez a trófea, hogy begyűjtsék. És egyébként a sok ugye négy elvett gólról beszélünk, sok lesgór is én szerintem azt mutatja, hogy itt azért egészen magas színvonalú játékot láthatunk. Sós Márk mondta ezt, és egyébként ez egy nagyon érdekes téma a Liverpool védekezésével kapcsolatban, hogy nagyon sokszor úgy tűnik, hogy hú, mennyi gólt kap a Liverpool, meg mennyiszer elengedik az ellenfél támadás. Egy kicsit optikai csalódás ez, mert a Liverpool nagyon tudatosan játszik ezekre a leshelyzetekre a VAR bevezetése óta, és miután ugye az új szabály értelmében ezeket a helyzeteket többnyire tovább engedik, ezért kicsit hagyják az emberek becsapni magukat ezáltal, hogy na, milyen sokszor feltörték azt a védelmet, miközben nem. Tehát tök tudatosan meghúzzák a vonalat, és ez kiválóan.
Mondjuk most ezzel a meccsen, tehát tényleg azért mondom, hogy szerintem a Chelsea játékosok verhetik jobban a fejüket a falba, mert ott volt a több zicser, tehát hogy az első, második Mount helyzete ott a végén, tehát hogy igazából sikerült átjátszani ezt a védelmet, úgyhogy nem volt les, és 100%-os zicser volt gyakorlatilag a játékosok előtt.
Van de zárása szabálytalan volt szerintetek? Vármint úgy, hogy ott lesen volt?
Lesen. Szerintem
az oké, de hogy beleavatkozott-e annyira a játékba, hogy ezt
szerintem lehet? Bele.
Jó, akkor...
Egyetértek.
Én határesetnek éreztem, azért kérdeztem, hogy ti hogy gondoltátok?
Nincs mérlegelés szerintem ilyen esetben. Tehát, hogyha lett volna bármi esély ott a védőnek, még hogy kalimpáljon, vagy bármi ilyesmi, ez szabály ezt írja.
Még egy dolgot szeretnék helyre tenni, és dicsérjük meg tényleg, ugye Jürgen Klopp és Pep Guardiola, ezt szintén Bence is írta, az a két edző, aki a Liga Kupában és a Premier League-ben a 2018 óta az összes címet begyűjtötte, két korszakos zseniről van szó, és ha már Guardiola szóba került, akkor a Manchester City meccs kapcsán annyit még azért jegyezzünk meg, hogy ott ugye nagyon sokan...
Ott viszont született egy rossz bírói döntés, nem. Azt akartad mondani?
Nem. Pont azt akartam mondani, hogy egészen elképesztőnek tartom azt, hogy Angliában a Match of the Day-ben Alan Shearer 3 percen keresztül kikelve magából a játékvezető ellen mondja, hogy az kezezés volt, miközben Tierney mutatta, hogy les helyzet előzte meg azt a szituációt. Richarlison lesen kapta a labdát az Everton-Manchester City mérkőzésen, és ezért érvénytelenítették a 11-es döntést, vagy nem is volt azt hiszem 11-es döntés, hanem ezért nem hozta meg a VAR ezt a döntést, mutatta a játékot. Tehát a kézjelből ezt azért fel lehetne ismerni, hogy itt ennyi történt, és hogyha az ott les volt, nyilván azt megnézték, visszanézték, ellenőrizték, kapta Richarlison a labdát, akkor miről beszélünk?
Persze, nyilván, tehát akkor nincs semmi.
Kezdezés volt, tehát nem kérdés. Persze. Úgyhogy ezt csak azért akartam, mert ugye nagyon sok helyen láttam azokat a hangokat, hogy na, a City ezzel nyerte meg a bajnokságot, meg akkor...
Csalás.
Akkor micsoda csalás volt ez. Nem.
Ez egy új szint, hogy nem a bírói döntésen vitatkozunk, hanem azon, hogy beszélték meg a bírói döntést egy bizonyos műsorban.
Hát, de nem csak ott.
És
hát
lehet, hogy majd lesz egy olyan műsor, amiben azt beszélik meg, hogy a teljes terjedelemben hogy beszélték meg, hogy a Match of the Day-ben hogy beszélték meg.
Fűz rá még egyet, kérlek. Meg tudod csinálni?
Bár lenne ilyen, de nincs. Van egy csomó dolgunk Spanyolországban, úgyhogy menjünk át oda.
Jaj, de jó. Barcelona? Például a Barca. Amúgy tényleg ez jó indítás, mert lehet, hogy ezért déjà vu, vagy ahogy a spanyolok mondják, déjà vu. Mert hogy megint...
Ez az egész műsor egy déjà vu egyébként.
Igen, múlt héten megint rólunk kell beszélni, de hogy a Barcánál tényleg van miről beszélni, mert...
Mi van tipikus?
Déjà vu. Ez nagyon jó.
Óriási.
Erre
még van egy
tél,
mondd el, hogy készültél. Nem.
Nem? Ez most itt
ez a izében volt a Márkának egy... még a Barca Real nagy párharc Mourinho Guardiola féle párharc alatt, egy ilyen, hogy Marca Toons.
Ja,
és
igen,
abban voltak ilyen vicces, hogy mindenkit kifiguráztak. Ramos például nagyon buta volt, Messi nem tudta a spanyol szavakat, és mindig Xavitól kérdezgette őket.
Mondjuk az Bélre jobban illett volna, azt hiszem. Na mindegy.
Az egy nagyon-nagyon jó sorozat volt, és abban volt ez, hogy déjà vu.
Na igen, bocsánat.
Szóval a Barcánál abból a szempontból lehet déjà vu szintén, hogy vagy déjà vu, vagy déjà vu, hogy megint úgy játszik a csapat, ahogy egy bizonyos korszakban minden nagyon jól néz ki, megy fölfelé a csapat a tabellán, 3 meccset nyert sorozatban 4-0-ra a csapat, és talán az jelzi a legjobban, hogy milyen pozitív változás.
4 lőtt góllal.
Mit mondtam?
4-0-ra.
4 lőtt góllal természetesen.
Nem, Napoli ellen kapta.
Hát meg a Valencia ellen is egyet, de hogy az jelzi a legjobban talán a pozitív változást, hogy Dembélé a beállása után a fügyszótól eljutott odáig, hogy őt is tapsolták, és nem fütyülték.
Hát jó, mondjuk nagyon nehéz kifütyülni valakit, aki gólt lő, egy nagyon picit, egy aprócskát, és 2 gólpaszt kioszt még úgy szolidan.
És mégis az van az eszemben.
Annyi szerintem nem volt. Volt annyi?
Nem volt?
20
perc. Igen.
Kevés volt.
Gól, két gól, passz. Mégis az van, és ez szánom felütésnek neked, tehát hogy erre válaszoljál, hogy az van a fejemben, hogy most átesett a ló túloldalára egy kicsit a Barca szurkolók többsége, hogy innentől kezdve minden szuper, minden tökéletes, pedig nincs még meg a BL szereplés, a nyáron Dembélé távozik, most nagyon úgy tűnik, még mindig elképzelhetetlennek tűnik, hogy maradjon, mert miért maradna. A csatárok közül Ansu Fatinak kéne...
Megérkezett a jó barátja. Hát előtt, hogy Aubameyang próbálja.
Én ezen tényleg gondolkoztam, hogy basszus, ez egyébként mennyire valid helyzet. Ez bárhol megtörtént, hogy valahol már annyira nem érzed jól magad, de legyen az, tehát nem kell munkahely.
És hoznak egy barátot.
És hoznak egy barátot. De most komolyan! És rögtön megváltozik minden. De most hát, miért röhögsz ki? Most mondd el. Most miért röhögsz?
Mert hülye hangzik. Ez mi? Egy Barcelona szintű csapatnál idehozzuk egy barátodat, és jól fogod érezni magad. Egyébként nekem ebből
a lemez volt a motiváció.
Nekem ebből a top, ezt már mondtam itt a műsorban, az volt, amikor Mkhitaryan még a Dortmund játékosa volt, és állítólag ez volt az egyik legfőbb problémája, hogy ő egy szenvedélyes sakjátékos, és a Dortmund, és nem volt senki a csapatból, meg a környezetben, aki olyan szinten tudott volna vele játszani, hogy...
És leigazottak Léko Péter.
Ő Bayern szurkol egyébként, Léko Péter, majd beszélünk sokat a német fociról is, és hogy állítólag ez volt a taktikája a Dortmundnak, hogy valahogy kerítettek neki egy jó sakjátékost.
Hát az nem Dembélé volt.
Az biztos, hát az ő szicíliai védelme nem túl erős.
Szegény hallgatók, ezekkel az új mikrofonokkal még inkább hallják a nyerítéseimet.
Na jó, a fiúkat most hagyom egy kicsit nevetni. Vissza a Doma eredeti 8 kilométeres kérdésére.
Ami még mindig nem ért véget.
Ja,
mert hogy parancsolj. Ez már is visszajön ebbe a Barszába. Véget érző kölcsönszerződése.
Visszatér szerinted?
Szerintem
hát nem. Úgy kénytelen, hogy hivatalosan.
Átutazóra, igen.
És a Barszának még nincs elég játékos elő. Tehát most úgy áll a helyzet, hogy ha minden jól megy, akkor
nincs
a
elég,
csatár...
Ez ütött be nekem is.
Akkor szerintem a csatársor az egy sérülékeny Ansu Fati, egy Ferran Torres, és az Aubameyang, aki, ja ezt a múltkor megbeszéltük, de neked volt igazad. Tehát
köszönöm.
23-ig van
csak
szerződése.
Csak ezért jöttem vissza. Nem, 25-ig.
23-ig van úgy szerződése, hogy akkor van benne egy ilyen break clause, hogy ha úgy van, akkor a Barcelonát megszakíthatja, de 25-ig szól a teljes.
Igen, de nem fizette ki egyébként a teljes összeget az Arsenal neki. Uh-huh. Tehát, hogyha jól emlékszem, akkor fontokban számolva körülbelül ilyen másfél millió fontos teher a Barcelona számára ebben az időszakban, és körülbelül 6 millió az Arsenalnak. Tehát, hogy nyilván egy nagyobb részt fizet az Arsenal, de nem a teljeset.
Igen.
Úgyhogy kicsit igazad is volt, meg nem is. De...
Akkor inkább kárba teljönnem.
Na de itt a vége a kérdésnek. Jó, esküszöm, itt a vége a kérdésnek.
Ja, innentől
kezdve kicsit gondolkodjunk előre, hogy mi lesz nyáron a Barcánál.
Várj, most becsapsz bennünket és a hallgatókat leginkább, mert az a kérdésed úgy indult, hogy mennyire estek át a ló túloldalára a Barcelona szurkolói. Ez most akkor egy dupla kérdés.
Hát inkább
az egyik a Tibinek, a másik neked.
Ja, jó. Te melyikre szeretnél válaszolni?
Én arra, amit nem is kérdezett, hogy... hogy
a Real Madrid...
Nincs elég játékos. Hát figyelj, ott van Depay, ott van Fati, ott van Aubameyang, ott van Traoré, ott van Ferran Torres.
Traoré kölcsön.
Jó, hogy most csak azokat veszük, akik... Hát de hát ezek megszerezhető játékosok.
És valószínűleg én azt gondolnám, hogy sokkal hamarabb szerzik meg Adama Traorét, mint hogy Griezmann-t megtartsák.
Ott van Dembélé, tehát most 6-ot soroltam föl az elvileg 3 posztra, és akkor még Pedrivel nem számoltunk, aki szintén tudott játszani. Tehát, hogy akkor 7 ember. Az miért nem elég?
Mert nyáron nem így lesz az egy. Tehát Depay... Nem hiszem, hogy ott maradna
szerintem
padozni.
Szerintem sem egyébként.
Dembélé.
Braithwaite-et, bocsánat, ne haragudjatok róla.
Braithwaite, Luke de Jong nem Luke említette, de olyan játékosoknak tűnnek, akik Xavinak most egy ilyen plusz megoldás. Hogyha nem működne az ő játéka, akkor jó, hogy Traoré le tudja vinni az alapvonalig, jó, hogy Luke de Jongot be lehet állítani, és hogyha esetleg pánik lenne, akkor jó, ő toronyként ott van, és be tudja fejelni, meg néha tud ollózni is, és annak tapsolhatnak a szurkolók is, és ez bejött eddig. De nyáron még inkább szerintem a saját képére akarja majd formálni Xavi ezt a csapatot.
Jó, oké, nekem csak ennyi volt, amit nem teljesen értek, de értem, hogy mi a logikád ezzel kapcsolatban. Szerintem ezek a játékosok, akik beválnak, már pedig Aubameyang, Adama Traoré nagyon abba az irányba halad, hogy beválik, Dembélé is szerintem egyre inkább abba az irányba halad, hogy van miről beszélni.
Ugye azt mondta Xavi, hogy bocsánat, csak mert ez is elhangzott itt az előbb, hogy a játékosnak kell megtenni az első lépést. Tehát könnyen lehet egyébként, hogyha ő maradni fog, akkor a Barcelona óriásit nyer, hiszen itt nagyon komoly pénzeket kellett volna kifizetni azért, hogy hosszabbítson a játékos, de innentől biztos vagyok benne, hogy csak úgy fog tudni maradni, hogyha az igényeiből jelentőset csökkent.
Az Dembélé.
Mert Dembélé. Igen. Tehát, hogy könnyen lehet, hogy egyébként a Barcelona azzal járt jól, hogy Dembélé úgy nézett ki, hogy ingyen elmegy, de ha mégis maradni akar, persze papi fele pénz. Úgyhogy
ha az valóban jól érzi magát.
Jó, de hát ettől meg egyébként szerintem jól néz ki ez az egész.
Nagyon, tehát. Nagyon, tényleg lehet, hogy ezt múlt héten is mondtam, akkor bocsánat. Tehát, hogy itt olyan játékosok érkeztek a Barcelonába, akik olyat tudnak, amit egyébként a korábbiak nem nagyon. Én mindig hiányoltam a Barcelonából azt, ami a Real Madridban évek óta megvan, hogy gyakorlatilag, ha ilyen nagyon egyszerűen fogalmazunk, akkor vannak atléták a csapatban, akiket megnyomsz, és lefut bárkit ott a vonal mellett. Ez korábban nem nagyon volt meg szerintem, nyilván más volt a stilisztikája is a csapatjátéknak, de hogy most már vannak ilyen atlétáid, akikkel szerintem ma már itt a modern fociban, ami ennyire gyors, nélkülük nem tudsz igazán jó lenni.
Hát Adamáé volt ez az atléta pillanat a hétvégén, amikor kivételesen nem a vonal mellett gondolta úgy, hogy elindul, hanem középen az Athletic Bilbao eleme valahogy úgy kavarodott, hogy egy kis ívet leírt, és középen se tudták megállítani.
Hát, és a Napoli elleni gólja is, vagy nem az ő gólja, Jordi Alba gólja, hát az a futás is komoly volt ott három Napoli között, úgyhogy szerintem ő nagy húzás.
Még lehet, hogy sportágat vált, és akkor nem élvezhetik tovább a Camp Nou-ban.
Már régóta szó van erről egyébként, de most nem tudom, ez mennyire igaz, azt ő állította egy korábbi interjúban, hogy kapott szerződés ajánlatot NFL csapattól.
Na mindegy, azt néztem még
nem a spanyol. Nem olyan labdaügyes.
Sajnálnám, akkor nem látnám őt többet.
De pont ez az, hogy nem ezért van. Mindegy, ugorjunk tovább, mert volt itt még egy izgalmas párharc. A La Liga az nem feltétlenül olyan izgalmas most már a bajnoki cím szempontjából.
Tényleg?
De a 6 pont van most a Real Madrid és a Sevilla között, és utána 8. A...
Jó, de a bajnoki cím, tehát szerintem az első kettőről kell akkor így beszélnünk. Az igen? A 6 szerintem nem sok. Sok?
Hát én néztem ezt a sevillai derbit a hétvégén, és a Sevilla nekem nem, a győzelem ellenére nem tűnt olyan csapatnak, mint amelyik hosszú távon nagyon komoly kihívót jelenthet a Real Madrid számára. Olyan... nem tudom, tehát hogy azért hozzáteszem nagyon gyorsan, hogy lehet, hogy ahhoz keveset látom a Sevillát, hogy most itt ítélkezzek.
Én nagyon szerettem volna nézni ezt a mérkőzést, de sajnos én egy Angel Lance mérkőzéssel szórakoztattam magam ez idő alatt, úgyhogy elnézést kérek, hogy nem láttam a Sevilla Betiszt. Amúgy... Bocsánat, csak annyit, hogy rögtön magammal szembe menjek, ugye a Sevilla sorsolása nagyon brutál, tehát nekik még van Atletico, Real Barca, Real Sociedad, Bilbao meccsük is. Úgyhogy azért az egy kicsit erősen.
Ezt még nem említettem, hogy a spanyol bajnokságnak a zárás az fergeteges lesz. Tehát, mint hogyha direkt úgy sorsolták volna, hogy egymás ellen játszanak azok, akiknek amúgy számítani fog a meccs, és mint hogyha a középmezőnyben várható csapatokat véletlenül pont egymás ellen tették volna még itt a végére. De akkor itt egy pillanatra ennél a városi derbinél álljunk meg, mert a Sevillát és a Betiszt nem szoktuk a második, harmadik helyen látni, és bár hangulatában nagyon jó meccs volt, két fél idő, két molinó, az szerintem nem általános, de volt itt több olyan kis dolog, ami nekem nagyon tetszett. Az egyik, hogy 2005-ben játszott először egymás ellen Jesús Navas és Joaquín városi derbit. 2005-ben, és tegnap is voltak együtt a pályán, nem is keveset. A másik viszont, hogy játékban meg nem hozta azt azért ez a derbi, és nem tudom, hogy te hogy érezted, Tibi, hogy nem csak a Sevilla, hanem úgy nem volt olyan derbi hangulata az egésznek.
Igen, igen, és ezt nem tudom megfogni, hogy ez miért van így, amit itt írtam a kis közös csoportunkban azzal a góllal kapcsolatban, aminél ugye Bono adta a gólpaszt.
Igen, igen, igen.
Hogy ez meg annyira Pellegrini is volt, ugye a magasan védekező, hát még szerintem a Manchester City-ben is láttunk ilyen gólt, hogy így átpattan a védelmen, és nem tudnak egy hosszú indítással igazából mit kezdeni. Itt megint csak hozzáteszem, hogy ezek voltak a döntő pillanat. Tehát, hogy az első gól is egyébként egy ilyen egészen elképesztő védelmi hibából született, és aztán a második is. Szóval ezek voltak a kulcs pillanatok. Emiatt beszélhetünk arról, hogy itt a kérdésedre válaszoljak, hogy talán azért a színvonal az nem az egeket verdeste ezen a mérkőzésen. De hozzáteszem, hogy a Betiszt is azért keveset látom ahhoz, hogy ilyen hangosan ítéletet mondjak Pellegrini taktikájáról, vagy megközelítéséről.
Hát ez kicsit komédia, hogy ilyen gyengén sikerült most ez a Betisnek, mert amúgy tényleg hihetetlen jó. Tehát az, hogy harmadik helyen van a Betis, az azért az jelzi, hogy milyen erejű a csapat, úgyhogy mögöttük van a BL résztvevő Villarreal, amelyik amúgy a Juventus ellen egyáltalán nem vallott szégyent.
Pino mester négyesével.
Pino most mester négyes lőtt a hétvégén, 19 évesen, rá is érdemes figyelni. Ott van az Atlético Madrid is,
és a Barcelona is.
A Manchester United, de ott van a Barcelona, viszont a Barcának tényleg az őszi idény az nagyon botladozós volt, és a Real Sociedad is ott van, amelyik meg a Lipcsével azért játszott egy X-es meccset relatíve, vagy párharcot pontosabban, és ez mind olyan csapat, amelyik így a BL határán van, vagy nyilván azon belül is. És még így is ott van a Betis és a Sevilla előttük, nem is kevésen.
Bocsánat, előtörtek az emlékeim, muszáj egy fél percet, el kell mesélnem nektek az Ángé öngólját, fantasztikus volt, képzeljétek el. Ezek egy időben voltak, és ti ilyen meccsekről tudtok mesélni, pedig arról, hogy képzeljétek el, korábbi MTK kapus Daniel Petkovic védi az Ángé kapuját egyébként. Jött egy beadás, a szemébe sütött a nap, úgyhogy ezt szeretném, hogy esetleg, ha valakinek van kedve, videón nézze meg, megpróbálom előadni, hogy mi történt pontosan. Szóval a szemébe sütött a nap, nem tudta megfogni a labdát, a mellkasáról kipattant az ötösön belülre a beívelés, és a csapatkapitány ki akarta bikázni a labdát, de rárúgta az egyik kollégára, úgyhogy az öngólként bepattant.
Eltört az óra.
Nem, egyébként lehetne még ebben a sztoriban, de szimplán így született egy öngól, úgyhogy köszönöm, hogy hagytátok, hogy ezt ismertessem.
Az Atlétiről szerintem még mindenképpen érdemes beszélni itt abban a bolyban, amit említettél. Már csak azért is, mert ugye ott volt a Manchester United elleni Bajnokok Ligája mérkőzésük is, ami egyébként alapvetően szerintem egy nem rossz eredmény az Atléti számára.
Eredménynek sőt, nem rossz, de megfejtetetlen. Tehát, hogy ezt hogy nem nyerte meg az Atlético ezt a meccset. Végre úgy játszott az Atlético, ahogy azt sokszor vártuk. Nem tudom, hogy ez mennyire a Manchester.
Igen, benne United. Van azért a Manchester Unitednek a sok hézagja is, ami uh-huh. a csapatjátékában szerintem benne van. Tehát, hogy Simeone számára ez a mostani kicsit már elnézést szedetvedetnek mondható Manchester United, ez egy elég kellemes ellenfél volt.
És mégsem, tehát nem az volt, hogy mint ahogy az Atlético a nagy meccseken szokta, hogy beül védekezni, és tényleg csak a kontrákra játszik, hanem volt ebben egy atléti kontroll.
Sőt, nekem ami még feltűnő volt, hogy ugyan nem szoktam minden hétvégén látni az Atléticot, de João Félix nekem nagyon élt.
Az meg, tehát és ő, most a gólyát, ő ezt mondta, kívül is többször azt, is nyilatkozta, hogy João Félix a nagy meccseknek él. És ugye hiányoljuk nála azt, hogy minden héten ott lássuk a góllövők között, hogy ő a Hetafét, az Alavest, a Levantét, az Elcsét kitömte, de egész egyszerűen tényleg indokolt az, hogy ott ne ő játszon, hanem például az a Correa, aki a legeredményesebb játékos Spanyolországban 2022-ben. És mégis, tehát hiába ilyen jó João Félix ezeken a meccseken, hiába a legjobb védők ellen megmutatja, hogy ő bárkit képes egy-egyben megverni, vagy lefutni, vagy magára vonzani a védőket, a kisebb meccseken valahogy, mintha egy teljesen más ember lenne.
Szerintem egyébként ez kinőhető amúgy.
Tehát, kinőhető, ha, csak az az érzésem, hogy rosszul fiatal. Választott az Atléticóval.
És hát, én ebben korábban is felvetődött
határozottan egyébként. Biztos vagyok. Tehát, hogy nem tűnik olyan embernek, mint aki így tökéletesen a helyén érzi magát Madridban, és hogyha...
tényleg... már annak idején rosszul választott az Atléticóval? Tehát, hogy azért ott vált, vagy ott lépett egy lépést fölfelé.
De Griezmann középcsatárként, és tényleg gólszerzőként vált azzá az Atléticóban, João Félix bármi, csak nem középcsatár. Uh-huh. És az szokott neki a legjobban állni, hogyha ilyen második számú csatárt játszhat, és ilyen szabadon mozoghat, de hát ez erre Simeone rendszerében nem sokszor van szükség.
Igen, egyébként hozzáteszem, a múlt nyáron, amikor felvetődött, hogy ő esetleg Barcelonába megy, na szerintem az egy nagy sztori lett volna, csak az Atleti nem engedte el. Szerintem Barcelonában ő lehetett volna az a karakter, akinek ez megadatik, ez a szabad. Pont ez jutott eszembe, hogy ő a Barcelonával választott rosszul. Hogyha itt az előbb azt mondtuk, hogy Joao Félix meg az Atletivel.
Gondogbi a visszatérése? Összefüggésbe hozható azzal, hogy most egy kicsit atletisebb volt az Atleti?
Nem Gondogbia mindig a középpontja ennek az Atlétinek. Tehát nálam az egész szezonban az volt a benyomás, ami Atléti meccset láttam, hogy Koke az, aki a középpályán ott mindent meghatároz, és Gondogbiának bár vannak kiemelkedő meccsei, de sokszor benne van a hiba. És itt is majdnem azt mondtam róla, hogy ez tízes meccs, de azért a végén ő is hibázott a United ellen. Volt egy-két eladott labdája, de hogy ilyen önbizalommal játszon, nekem az volt a feltűnő. Tehát, hogy hiába van rossz formában most az Atlético, olyan önbizalommal játszottak a United ellen, amit nem láttam az utóbbi időben, vagy csak nagyon ritkán az Atléticónál, és Gondogbia pedig, ugye az a játékos, azért van sok ilyen játékos, akinek, hogyha látod a mozgását, hogy egy árnyék lenne, és csak a mozgását látnád, akkor is meg tudnád mondani, hogy ő az, és a mozgása alapján nem tűnik egy atlétának, egy igazi sportolónak, és mégis hiába van kicsit össze-vissza az összes végtagja, azok a cselek, amiket a United ellen meghúzott, így leesett az állam, hogy ebből ennyit ilyen bátran bevállal.
Szerintem beszéljünk még egy kicsit a Paris Saint-Germainről, mert még van egy pár percünk itt az adásnak ebből a részéből, és szerintem kevés olyan ember van, aki Magyarországon többet látja, és többet foglalkozik a Paris Saint-Germainnel, mint te.
Doma? Értem.
És itt azért például itt a hétvégi mérkőzésen Pochettino kifütyülése az szerintem mindenképpen előre kívánkozik a PSG-vel kapcsolatos témák között.
Múlt decemberben kint voltunk a Monaco elleni meccsen Mónival, és ott a helyszínen tapasztaltam azt, hogy amikor jött, hogy Mauricio, ez volt a reakció. Tehát, hogy őt szerintem így konstant nem szeretik. Azért, amilyen szervezetlen a csapata, vagy azért, amiért nem tud ezzel a csapattal mit kezdeni.
Amit egyébként nagyon érdekes kijelenteni Pochettino bármilyen csapatáról, tehát az Espanyolját, azt nem túl sokszor láttam, de a Southamptonját és a Tottenhamjét igen, és annál szervezettebb, összerakottabb, kitaláltabb csapat kevés volt.
Hát én azért mentségül dobom ezt rögtön, hogy nem tudom, hogy lehet-e ennyi ilyen játékost egy csapatba sűríteni. Én továbbra is tartom, hogy azt hiszem, hogy nem. Ha vállást kell foglalnom, inkább ezt mondanám. És ráharagszanak, hogy most az utóbbi időkben jött pletykák mennyiben vannak, de szerintem nincsen összefüggésben azzal, hogy őt már a Unitedhez is aláíratták a sajtóban, már a Realhoz is gyorsan azután, hogy nyert a Paris Saint-Germain. Mondom, ez decemberben is pontosan így volt. Én azt gondolom, hogy a játék miatt mondjuk azt, hogy őt egyszerűen nem szeretik, de szerencsére, ahogy látom, nem foglalkozik ezzel, de komolyan. Úgyhogy ez egy régebbi dolog, de őt nem nagyon fogadják el Párizsban. Ugye itt a hétvégén, ami kikívánkozik, az, hogy 23 évesen Mbappé utolérte a klub örök góllövő listáján Ibrahimovicot, meglőtte a 155. és a 156. gólját is, úgyhogy most már a svéddel van egy szinten, és jön Cavani 200-zal. De hát ugye ez egy plusz kérdést vett fel, hogy el lehet-e érni Cavanit, mert hogy ebben a fél szezonban, vagy harmad szezonban, ami vissza van, ebben biztos nem. Tehát Cavanit csak akkor lehet utolérni, hogyha Mbappé még maradni fog.
Cél lehet számára?
Én azt gondolom, hogy igen. Pont képzeljétek el, belefutottam egy szurkolói tweetbe, és annyira tetszett, hogy azon túl, hogy nyilván az volt a témája annak a 160 karakternek, vagy mennyinek, hogy ja, felemelték, ugye?
Akkor... 280.
Ó, igen, 140-ről 280, igen. Szóval annak a 280 karakter... Persze. az volt a lényege nyilván, hogy csak kérlek maradj, de hogy alátámasztotta a szurkoló, és azt mondta, hogy maradj itt még két évet. Nyerd meg a Bajnokok Ligáját, legyél te a csapat leggólerősebb játékosa, válj halhatatlanná, és utána követheted még az álmaidat, hiszen 25 éves leszel. És nekem egyébként tetszett ez az egész, és hozzáteszem, szerintem lehet abban motivációja
egy ilyen fiúnak, aki egyébként párizsi, hogy azt mondja, hogy jó, én elhozom a Bajnokok Ligája serleget a következő két évben, vagy legalább adok még két sanszot arra, hogy ez megtörténjen, én leszek a legeredményesebb és az első, és utána végül is ugyanúgy még azt mondjuk, hogy fiatal vagyok, és mehetek tovább.
Annyira gyönyörű, hogy, tehát, hogy semmi ilyesmi nincsen Neymar felé, hogy létszi maradj, vagy bármi hasonló. Tehát ennek a Paris Saint-Germainnek hiába viszel oda egy Messit, Mbappé a középpontja.
Igen,
és lehet, hogy ez még a dolgoknak a leginkább leegyszerűsítése, az tűnik ennek a Paris Saint-Germainnek a kulcsnak a BL megnyeréséhez, hogy Messié legyen az előkészítés, mert asszisztokban továbbra is hihetetlenül tartja.
Igen, már 10-nél tart, és a Ligon leg... Tehát jobb assziszt.
Aki köpköd, az a gólok miatt köpköd, hogy miért nem lő Messi idén 80-at.
Nyugi, de... azért, mert sokat közvetítem a PSG-t.
Jaj.
Komolyan. Tehát tényleg ez az érzésem, hogyha én vagyok a kommentátor, esélytelen. Tehát, hogy erre nyugodtan fogadhat bárki. Azt hiszem, hogy a 9 kapufájából 6-ot én közvetítettem. Tehát, hogy bármi van, a Messi-Nagy Viktor kombó az nem működik.
De, hát ez talán a legkevésbé fájdalmas a párizsiaknak.
Hát nekik. Nekik. De nekem. Igen, bocsánat, Doma.
Semmi, csak hogy ez tűnik a leosztásnak, hogy Mbappé a gól, és Messi a gól.
Igen, pass, és ez nagyon jól működött, amíg Neymar sérült volt. És olyan érdekes, hogy a Nant ellen játszott először kezdőként Neymar, mert a Real ellen ugye kapott ott egy pár percet, most másodszorra volt kezdő, és azt érzem, hogy nem működik, mert hogy igazából amikor Neymar szervez, akkor Messi kicsit felszabadul, és nincs úgy teendője. Mbappé fele annyi labdát kap, mert pályán van Neymar. Neymar egyébként szeretné kiszolgálni Messit többnyire, és itt is volt egy olyan helyzet, hogy Mbappé megrukadta volna a Mester 3-ast, hiszen ott állt középen egyedül, de Neymar csak Messiig tolta be a labdát. Tehát, hogy talán többet visz, mint hoz Neymar jelenlét, amit baromi durva kijelenteni így.
Hát de jó volt végszónak. Úgyhogy köszönjük
a
szépen,
Mitya.
Az is.
Köszönöm szépen,
hogy ismét eljöttél hozzánk ebbe a történelmi adásban, mert még nem hívtunk vissza vendéget a következő hétre, úgyhogy végül is egy ilyen premiérnek a részes.
Nagyon volt. Szépen
és jó köszönöm. A pólód.
Nagyon szépen köszönöm,
és jó a pólónk.
Hajrá, tét.
És nagy örömünkre újoncot avatunk a teljes terjedelemben. Lukács Viktort, az Arena 4 kommentátorát és műsorvezetőjét. Mennyire szereted egyébként ezeket az újonnan jött műsorvezetői feladatokat?
Alapvetően nincs vele problémám. Sziasztok, tök jó, hogy itt lehetek. Én többnyire azért kommentátornak tartom magam, tehát az első számú és legfontosabb feladatom. De amikor a helyzet úgy hozza, akkor beugrok műsorvezetőként is, azért Lehel munkáját nem akarom elvenni, úgyhogy majd ha visszajön, akkor várjuk nagy szeretetten, és akkor majd övé lesz a szék. De amúgy meg jó, persze, ez egy tök más világ, meg teljesen máshogy kell készülni, meg máshogy kell hozzáállni, meg úgy minden más a műsorvezetéssel, de ez is egy jó kis tapasztalás.
Igen, tudom is, hogy csomószor kérdezték már, hogy mi az alapvető különbség, és mindig ezt szoktam mondani, amit te is kiemeltél, hogy nagyon másképp kell készülni egy műsorvezetői feladatra.
Abszolút, teljesen. Tehát, amíg nem tudom, például szerintem óriási különbség van a között, hogy hány cikket olvasok el egy műsorvezetésre, meg milyen statisztikai adatokat készülök egy kommentálásra. Tehát azért ez például egy óriási differencia szerintem.
Igen, én is egyébként szerintem ez nagyon jó, amit megfogtál, hogy a feldolgozott adatokból többet fogyasztasz már műsorvezetőként, mert kicsit az egészre kell jobban rálátnod, viszont saját magadnak dolgozott fel az adatokat a kommentáláshoz.
Így van. Meg ugye az a nem mindegy, hogy van melletted műsorvezetőként egy szakértő a stúdióban, akinek pontosan az a feladata, hogy majd ő okoskodjon, én meg csak tulajdonképpen aládolgozom, majd teszem fel a jobbnál jobb kérdéseket, hogy akkor majd ő megmondja a tutit, míg kommentátorként azért nem feltétlenül van egy segítség mellett. Nem tudom, nálatok azért szokott lenni mérkőzéseken, az is egy tök jó dolog. Én szerettem, amikor szakkommentátor dolgozik mellettem, úgyhogy tök más, de jó.
Abszolút, és hát a Bundesliga most azért az első számú, ugye? Tehát, hogyha tudom, hogy csinálsz
sok
csomó
minden
más, igen.
Igen, tele vagyunk jogokkal, de a Bundesliga abszolút az első számú, azért így,
szívedben hogy... is?
Igen, én nagyon szeretem egyébként a német bajnokságot. Itt igen, felmerült az, hogy milyen jogok jöhetnek annól a csatornához, és szerintem nem titok, hogy volt egyfajta ilyen verseny, hogy akkor most olasz foci vagy német foci, és én gondolom őszintén, nagyon örültem a német focinak. Nincs bajom különösebben a szériával sem, tudom, még mielőtt csúnyán nézni rá. Alapvetően nincs bajom az olasz labdarúgással, de az kifejezetten imponál, hogy magyar játékosokkal dolgozhatunk, és egyébként viszonylag a kapcsolatunk is megvan velük, ez egyfelől nagyon jó, másrészt a focinak a stílusa, azt, hogy csomó gól van, rengeteg futásra szeretem, noha azért a támadó futball most már szériában is egyre inkább előtérbe kerül, úgyhogy ez is egy pozitívum.
Hú, de ne haragudj, ezt nem kerülhetem meg ezt a kérdést, mert ilyen szerintem azért nem hétköznapi, hogy az M4-től úgy mentél át, hogy az M4-nél magyar focit is. És abszolút benne volt az, hogy kimentél a helyszínre, tudtál kérdezni, tudtál úgy információt szerezni, hogy az közelebb van. Itt a Bundesligánál nem túl távoli neked az egész, nem túl furcsa az, hogy csak másodkézből, innen-onnan újságból szerzel információt?
Nem is ez a legfurcsább szerintem az egészben, hanem az off-tube közeg, amiben kommentálni kell. Tehát azért teljesen más volt az, amikor kimész, akár csak egy 1500 fő stadionban is, már vagy 1500 szurkoló van kint egy stadionban, annak az élménye meg a ráhatása a közvetítésre, de tök más, mint hogyha beülsz egy stúdióba. Úgyhogy inkább ez a nagyon-nagyon furcsa, ez hiányzik az egészben, vagy nem mész ki terepre. Ez más, az, hogy az információk honnan jönnek, igen, ez is egy fontos dolog, de azért az NBA egy világában sem feltétlenül mozogsz már úgy, vagy nem feltétlenül engednek annyira közel a tűzhöz, amennyire mondjuk a 15-20 évvel ezelőtt ez előfordul.
Nem mondják el, amit nem szabad.
Bizony, meg hát ott is, ez nagyon kedvencem volt az NBA-ben, hogy ott is megvannak ezek a fantasztikus kis taktikai rajzok a mérkőzés előtt, és volt egy csomó olyan technikai vezető, aki valami baromságot lefirkált a lapra, és akkor azt mondta, hogy na jó van, tessék, rakjátok ezt ki, úgyse ez lesz. Jó van, akkor biztos az ellenfél is majd abból fog felkészülni, amit mi kivetítünk az M4 képernyőjén. Úgyhogy
hát ez olyan, mint az Atlético Madrid akkor.
Hát egyébként, tehát most ez így viccesen hangzik, de amikor annak idején jégkoron közvetítésekre jártunk, akkor volt egy olyan edző, talán most már el is árulhatom, a svéd Greg Lindquist, aki a Fradinál is dolgozott meg előtte Miskolcon, aki rendszeresen megcsinálta azt, hogy a meccs előtt még egy ilyen 6-8 perccel följött oda a kommentátorállásba, és megnéztem, mert ugye mindig megkérdeztük az edzőktől, hogy akkor hogy néznek ki a sorok, hogy na, hadd nézzem akkor, hogy felírtad már, és akkor abból ő még ott variálgatott az utolsó pillanatban. Úgyhogy vannak azért erre.
Lehet, tényleg, hogy akkor más bepróbálkozott ilyenekkel, csak én nem vettem észre. Jó.
Na de akkor beszéljünk itt a Bundesligáról is. Itt is azért, hogyha már a taktikát mondtad, akkor az első számú kérdés az az edzőkeringő, amit senki nem tudott igazán, hogy ez majd hogyan sül el. Minden esetre óriási változások voltak, nagyon-nagyon sok helyen. És hát, hogyha most egy ilyen általános mérleget akarunk vonni, akkor azt mondhatjuk, hogy több helyen sült el rosszul, mint ahol jól.
Igen, nagyjából egyébként fele más. Szerintem az egyetlen pozitív változás az gyakorlatilag a Kölnél volt. A Steffen Baumgart elő menetele az mindenféleképpen pozitívnak tekintető.
Hát meg a figurája miatt is.
Imádom a faszit. Az, amikor nem tudom, novemberben volt, azt hiszem, ez a karneváli időszak Kölnben, és megjelent.
Ami rózsaszín, majom,
malaszjában elment edzésre. A játékosok, meg a klasszik Steffen Baumgart, a svájci sítjakban mentek el edzésre, nagyon szeretem, úgyhogy az egész közeg zseniális. De igen, ő az egyetlen effektív pozitív. Nagelsmannnak a megítélése az meg megint más dolog, mert azért neki elég magasra volt rakva a léc, úgyhogy onnan pozitívba elmozdulni azért nehéz, ha csak ilyen, nem tudom, több rugott góllal bajnokságot nyerni. Nem tudom,
szóval ez még összejöhet.
Igen, abszolút meg lehet. Szóval ez ők ketten azok, akiknél egyértelműen mondjuk pozitívnak lehet tekinteni, de igen, a többieknél nem sült el jól, sőt ugye volt két edzőváltás is, már Jesse Marsnál várható volt, hogy ez nagyon hamar be fog következni, mert az a játékstílus, amit ő akart ráerőltetni a Lipcsére, az nagyon úgy néz ki, nem működik, mert a játékos keret ehhez nem alkalmas.
Majd a Leeds.
Igen, az milyen hivatalos lett? Hát jelenlegi azt hiszem, állásunk szerint még ugyan...
A Bielsa menesztés a hivatalos.
Tudja, az, tegnap megvolt,
igen, és hát igen, nagyon valószínű, hogy ma aláírja Jesse Marsa szerződését.
Egyébként lehet, hogy működőképes lesz. Nagyon kérdés, mert hogy másnak ugye az a nagy baj, hogy nem igazán tud változtatni ezen a stílusa, hogy...
Szerencsére a Leedsnél erre fel vannak készülve Bielsa után. De ha valaki ragaszkodik a saját stílusához.
Hát igen, az előfordul, úgyhogy igen, kíváncsi lennék rá, de Mars az abszolút kapufa volt, Fambommel már a felkészülési időszakban látszódott, hogy kapufa lesz.
Ott igen, de aztán ahogy elindult vele a Wolfsburg, akkor nem volt azért ennyire egyértelmű, hogy ez egy működésképp.
Volt egy nagyon pozitív széria.
Volt az első négy mérkőzés, első négy, amit megnyertek, és egy döntetlenek. A bajnokságot, de például a legelső mérkőzésükön játszottak az újonc Bohummal, ahol 85 percen keresztül ember előnyben fociztak, 1-0-ra nyertek. Tehát azért az sem arról árulkodott, hogy minden teljesen rendben lenne, úgyhogy nekem voltak fenntartásaim már. Szerintem egyébként hamar küldték el Fambommel, tehát hogy utólag visszanézve, azt hiszem összesen 13 meccset kapott Smátkéktől, tehát az nem sok, és most megnézem, hogy Kofeld jelen pillanatban hol teljesít, hát neki még Fambommel is sikerül alulmolni nagyjából,
hát pedig
mellette kitartanak.
Kofeldnek annak ellenére nem volt rossz a sajtója, hogy a Werder Bremennel milyen eredményeket produkált, viszont hát itt ez egyelőre nagyon nagyon szomorúan fest, úgyhogy most múltkor pont utána néztem, hogy azért a Wolfsburgról úgy kell beszélni, mint a Bundesliga hatodik legtehetősebb csapatáról.
Bizony, és hát ahhoz képest, a Volkswagen önti bele a pénzt, persze, azzal nincsen probléma.
Hát ahhoz képest ez meg gyalázat.
Hát a keretértékét, meg nem is csak a pénzügyi részéről beszélünk, hanem egyszerűen a minőségi labdarúgók alkotják szerintem még mindig a keretet, ami azért rendben van. Lacroix nagyon jó védő szerintem, Baku a szélen, szintén kiváló játékos. Az egy igazán jó lenyomata annak, hogy mekkora bajban van a klub, hogy el kellett hozni a 33 éves Max Kruse-t az Union Berlinből, aki egyszer már lebőgött Wolfsburgban, hogy hát, is jöjjön és tegyen csodát.
Meg hogy néz ki Max Kruse már? Bocsánat.
Hát jó kis apa testtel, ott elfutkározik elől, igen, azért nem feltétlenül az ekte futógép, de még egyelőre működik. Szóval... Hol is tartottam? Igen, tehát hogy alapvetően a keret erőssége az azért sokkal magasabbra predesztinálja ezt a klubot, de valahogy egyszerűen nem igazán sikerül megtalálni azt az összhangot a pályán, ami mondjuk kellene. Mondjuk elég nagy űrt hagyott maga után Glasner, tehát hogy van hova visszamenni, de nem tudom, egyelőre azért ez elég rosszul néz ki. És egyértelmű szerintem kijelenthetjük, hogy a Wolfsburg és a Gladbach is sokkal inkább a kiesés elkerülésért harcol, mint az európai kupa helyekért.
Azt hiszem most láttam valami, nem tudom ki csinált erős sorrendet, hogy egy táblázatban az európai csapatok, egy ilyen, tényleg ilyen BL-szerű erős sorrend, és a legtöbbet visszaecsett csapatok között egymás után az első két helyen volt a Wolfsburg és a Gladbach. Azért ez, tehát erre bármit is mondtunk, amikor ugye már tavaly januárban kiderült, hogy mozognak az edzők, erre egyáltalán nem számítottunk, és ez nagyon durva.
Igen, ugye azt pedzegetik, hogy alapvetően ott már volt probléma a csapattal, tehát nem igazán jöttek ki jól a vezetőedzővel, és erre is kellett lépni valamit, hogy valami olyan vezetőedzőt szerettek volna hozni a helyére, aki jobban kommunikált talán a játékosokkal, mert ugye működött a rendszer, de belül voltak feszültségek az öltözőben, és ezt kellett valahogy kiküszöbölni. Hát Van Bommel úgy néz ki, ez nagyon nem sikerült, és ugye Kohfeldtel is azt mondják, hogy az lehet a probléma, ami a Werdernél is volt, hogy ott is túlságosan ragaszkodott ahhoz a játékhoz, az a mindent elsöprő támadó játékhoz, amit ő szeret, vagy az a nagyon erős csatárjátékhoz, ami végül azt eredményezte, hogy a Werder Bremen azóta a másodosztályban van, és Kohfeldtnek is az egy jó ideje nem volt csapata. Tehát hogy ezért tehetséges fiatal edző, de valószínűleg azért neki is még szoknia kell ezt a közeget.
Hát miközben egyébként ugye arról beszélhettünk ott a Werderes időszakban, hogy még meg is alázták őt elég rendesen ott az utolsó előtti fordulóban való menesztéssel, de itt sem mutat jól. Jó, hogy említetted a Gladbachot, meg beszéltetek erről, mert a másik nagyon-nagyon hasonló cipőben járó csapat. Azzal az Adi Hütterrel, aki azért előtte Ausztriában is bizonyított már szerintem, hogy egy alapvetően jó szakember, és az előző évben is arról beszélhettünk, hogy jól működött a csapat, amit ő összerakott. Itt meg, minthogyha tőle is működésképtelen lenne ez a Gladbach.
Egyrészt, másrészt pedig azért voltak sérülések, azért Thuram például a ősz nagy részét kihagyta. Most szegény játékos egy gólja van csatárként. Tehát szerintem ott a legnagyobb probléma mondjuk a Gladbach-kal az, hogy azt hiszem, hogy Bayern után a legtöbb kapura lövést átlagolják meccsenként, ehhez képest borzasztóan kevés góljuk van. Azt hiszem, most lett meg hétvégén Embolo harmadik gólja a bajnokság, mondom, Türámnak van egy, ő is most lőtte az elsőt hétvégén, emellett Plea most próbálkozott, és adott két gólpaszt, akkor ő most mondjuk, hogy felszállóágban van, de hogy ez a csapat azért több helyen. Kramer borzasztó szezont fut, Neuhaus borzasztó szezont fut, a szélsővédők nincsenek játékban megfelelően, nem tudják levédekezni a beadásokat, a pontrugásokat, azt hiszem, hogy Gladbach kapta a legtöbb gólt pontrugások után, tehát ez mind-mind arra utal, hogy valami az edzéseken van valami Abszolút. Probléma.
Hát meg szerintem erre utal az is, itt akkor megint egy kicsit visszahozom a Wolfsburgot is, hogy ott van az a Weghorst, vagy Weghorst, tök mindegy, hogy...
Igen, ahol nem neked úgy sem fogjuk tudni, a mások kiejteni.
Igen, szóval akit így kivettek onnan, betettek a Burnley-be, és egészen kiváló. Tehát, hogy nyilván nem véletlenül rúgta ő a második legtöbb gólt Lewandowski mögött az ideje alatt a Bundesligában. És ugyanez az érzésem van Zakariával kapcsolatban is, bár mondjuk amikor őt láttam, akkor nekem ő mindig nagyon-nagyon tetszett. Szerintem mindig rengeteg potenciál volt benne, még hogyha érezhető is volt itt az utolsó hónapokban, hogy nem feltétlenül a hosszú távú jövőjét a Borussia Mönchengladbach mezében képzeli el.
És nagyon jó az összehasonlítás, hogy 24 kör után tavaly a Gladbachnak 40, most 32 gólja van, és a Wolfsburgnak meg 38-ból lett 26, tehát 24 forduló alatt 26 gól, az egy kieső csapatnak.
És Weghorst ott volt egy fél szezont.
Igen.
Weghorst az azért érdekes, meg mert állítólag őt is utálta a fél csapat. Tehát hogy azért jöttek ilyen pletykák az öltözőből, hogy hiába volt jó játékos, meg azért szórta a gólokat.
De nagyon nem 195 centis játékos ilyen technikást azért nagyon ritkán látsz.
Igen, egyébként. Azt hittem azt, hogy hogy nem lehet utálni 190
centis. Kezdjük itt, igen. Jó van, te culalkot, neked utálunk, hogy ki vagy közösítő. Szóval valahogy ezek az érdekes dolgok, hogy úgy néz ki, hogy a pályán tök nagy az összhang, meg ott ölelgetik egymásra gólra, hogy mekkora király a Weghorst.
Ezt mert hogy jó előkészítő is. Tehát, hogy igen. Általában most nyilván szerintem lehet, hogy ez hülyeség ez az általánosítás, de azokat a csatárokat nem szokták szeretni, akik önzők, akik csak mindent egyedül akarnak. De róla még ez sem mondható el, mert egyébként nagyon jól érzi ezeket az utolsó passzokat. Nagyon jó hozzá
a helyzetbe. Főleg ebben a szezonban, amikor nem ment neki a gólő, és akkor pont abban lépett el, azt hiszem, valami 6-7 gólpasszal.
Hálátlanok ezek a Wolfsburgiak.
Nem volt oké, igen.
Úgyhogy tehát ebből is látszik, hogy kettő rosszul edzett csapatról beszélünk alapvetően.
Igen, meg a játékfelfogás is egy óriásit változott. A Wolfsburg az előző szezonban azért a legtöbbet futó csapatok között volt. Az intenzív futások számában abszolút a top 4-ben volt a csapat, nem volt, egyáltalán volt véletlen ez a BL szereplés. Ehhez képest őszre sikerült leredukálni ezt a teljesítményt oda, hogy az egyik legkevesebbet futó csapat lett a Wolfsburg. Tehát azért egy ekkora változást fél év alatt a csapatnál csak az okozhat, hogy valaminek ott nagyon mellé nyúlt. És valószínűleg az edzőnek nem kellene annyira ragaszkodni az ő saját felfogásához, hogyha a keret nem alkalmas arra, amit ő szeretne játszatni, és majd szerintem a beszélgetés további részében elő fognak kerülni még olyan csapatok, ahol szintén ez volt a probléma, hogy nagyon nem illett a csapat ahhoz, amit az edző szeretett volna, úgyhogy visszakanyarodnánk az edzőkeringőhöz, ez volt a kulcsa az edzőkeringőnek, hogy nem feltétlenül sikerült jól eltalálni az edzőkhöz a csapatokat.
Egy utol, csak zárásként ehhez a témához, hogy a kiesés az náluk most reális?
Nem, szerintem nem. Tehát alsóházi csapatokról beszélünk most, de azért valami óriási blamának kellene megtörténnie, hogy a Wolfsburg vagy a Gladbach is akár osztályozós helyre kerüljön. Tehát náluk sokkal rosszabb csapatok vannak. Én a Stuttgartot már nem tudom, ősz közepén azt mondtam, hogy osztályozósok lesznek. Jelen pillanatban még az is egy pár pontra van tőlük rossz irányba. Az Augsburg ugyan kezd összeérni, de azért nagyon nehéz dolguk lesz. A Bielefeld most volt pár jó hete, de rosszabb csapat, mint ezek, úgyhogy nem fognak kiesni az
a Bohum meg Kristálytisztán Európáért.
Egy kicsit Bohumnak szurkolok egyébként, mert...
Én nagyon jó, hazai pályán imádom őket, ahogy felszántják a pályát. Szimpatikus.
Én, amikor volt a 2006-os VB, akkor nekem Bohumban volt az egyik szállás, amit sokszor elmondtam, és akkor a Bohumi stadiont, azt kinyitották azokon a napokon, amikor éppen nem utaztam, akkor ott lehetett nézni a meccset. Szenzációs volt, egy ilyen óriási kivetítő. És nagyon, tehát egy nagyon hangulatos, nagyon jó kis város Bohum. Nyilván villamosnyi távolságban Gelsenkirchentől meg Dortmundtól, úgyhogy az ott egy elég komoly rivalizálás is. Az nagyon jó, hogyha a Bohum szerintem ott van a futballtérképen Németországban.
Ha már a Schalke nem jut vissza a másodosztályba,
hát akkor legalább igen,
legyen egy Bohum, Bohum, és akkor van a Ruhr-vidék.
Most már tudjuk a német focis kötődésedet.
Éh.
Akkor innentől így nézzük a Bundesliga meccseket.
De, jó, de egyébként a Bohumnak az is jól áll, hogy ő kis csapat. Tehát a Schalkétól mindenki ilyen nagyon könnyezen nézte ezt a vergődést az elmúlt években, de a Bohumtól senki nem várja, hogy verje meg a Dortmundot, bár nyilván ezt várják leginkább ott a helyi emberek, a de Bayern, hogyha nem történik meg, vagy a Bayern tiga oktassa egy négyesen. Szóval, hogyha ez nem történik meg, akkor azt azért ugye el tudják fogadni szerintem a Bohumtól, és tök jó, hogy ott azért tudják általában az emberek, hogy hol van a helye a Bohumnak, ezért is egy ilyen kis üde színfolt a Bundesligában. Amikor azt mondtad, hogy beszélünk arról, hogy melyik az a csapat, amihez nem illik edzi, akkor mi volt ezzel
kettőre, a fejedben? Kettőre gondoltam. Egyrészt ugye Márs és a Lipcse, tehát hogy az a fajta játék, amit Márs próbált erőltetni, az, hogy nagyon hamar kezdjük meg a letámadást.
De az Nagelsmann miatt? Mert ugye a 3 évvel ezelőtti Lipcse az lehet, hogy még alkalmas lett volna erre.
Igen, csak hogy azóta azért átalakult a keret. Azok a játékosok, akiket hoztak, nem feltétlenül erre a játékra voltak alkalmasak. Tehát Szoboszlai sem férdeálul az igazán nagy pressingép ott elől, aki erről lenne híres. Forsberg megint nem, tehát hogyha ilyen játékosokat játszatsz, akkor valószínűleg ez nem fog menni. Ezért volt egy jó választás Tedesco, aki inkább a Nagelsmannos ösvényre próbálja visszaterelni a Lipcseieket. Ugye a középpályán szerezzük meg a labdát, becsüljük meg, nem kell 2 másodperc alatt ott lenni az ellenfél 16-osánál. Ez egy inkább taktikusabb kicsit komplettebb játék is, amit már szeretne játszani. Azért neki szerintem túl nagy ugrás volt az, hogy a Salzburgban ugye végig dominálták az osztrák bajnokságot, ott nem volt ellenfelük ilyen szempontból, és azt a fajta játékot egy az egyben átültetni a Lipcsére ebben a közegben nem lehetett. Úgyhogy azt szerintem ott volt egy kapufa, egy mellényúrás.
És a másik?
Hát a másik egy kicsit Marco Rose és a Dortmund.
Ezen gondolkoztam.
Erre a válaszra számítottál?
Nem, az nem voltam benne biztos, hogy őt így érzed el, mert én bevallom, nagy Marco Rose rajongó vagyok. Főleg egyébként a Gladbach időből kiindulva, mert az nagyon-nagyon jó foci volt, amit a Borussia Mönchengladbach játszott, mondjuk leszámítva az utolsó fél évet Marco Rose irányítása alatt. De én azt vártam, hogy bármennyire is itt szó volt akkor arról, hogy miért váltott ugye az akkor hátrébb található Dortmundhoz, hogy a Dortmund az egy nekivaló klub. Amikor az egész házasság megkötetett, aztán most már vannak ezzel kapcsolatban kétségeim, de én még mindig adok ennek esélyt.
Alapvetően lehet ebben, szerintem a nyári átigazolási időszak ebben egy kulcs momentum lesz. Valószínűleg Holland megy, tehát ez szerintem kijelenthető, hogy el fog menni, kapnak érte majd egy zsák pénzt. Az a kérdés, hogy ezt a pénzt milyen posztokra fogják fordítani. Szerintem ugye az egy nagy probléma a Róze esetében a Dortmundnál, hogy bizonyos posztokra egyszerűen nincs megfelelő játékos. A védekező középpályás poszt az például pont egy ilyen. Nincs meg az ütköző kemény ember, aki például kellene. Például
meg lenne egyébként viccel.
Viccel szerintem, meg egyébként olvasgattam egy-két cikket erről, hogy Schwitzer ebben a játékrendszerben mit tud kezdeni a Dortmundban, és nem feltétlenül van meg a tempója ahhoz. Hátul Hummels sem feltétlenül az ember, aki gyorsan tudna reagálni, és talán a Rose-féle védekezéshez másfajta játékosok kellenek. Ugye Züle már biztos jön nyáron, tehát a védelem már biztos erősítésre kerül, de a középpályás poszton ott valahol még bele kellene nyúlni. Mondjuk az is érdekes, vagy az is egy jó szempont, vagy oka annak, hogy kicsit döcög a Dortmund szekere. Ugye például, aki alapvetően ott kellene, hogy játszon, Can, az nem ott játszik, mert hogy szóval középhátvéd poszton vannak bajok. Ugye Zagadou tulajdonképpen az egész szezonban sérült, most se bevethető. Úgyhogy Hummels nem feltétlenül élete formájában futballozik, és Giannak kell hátralépni, mert hogy ember nincs elég ahhoz, hogy ezt a pozíciót megoldják.
Én még egy olyan dolgot látok itt a Dortmunddal kapcsolatban, aminek a csapdájában van jelen pillanatban Marco Rose, meg az egész csapat, hogy ez minden kétséget kizáróan a támadójátékot Hollandra kellett fölépíteni ebben a szezonban.
Aki nem tudom, 16 meccset hagyott már kérdés.
Így van, és nem, tehát nincs olyan játékos, nincs olyan profilú és karakterű játékos sem, aki őt helyettesíteni lenne képes. Ott meg még nem...
Sehol nincs a világon.
Igen, ott meg nem tart jelen pillanatban ez a Dortmund, hogy így egy csettintésre áthangolják teljesen akár a támadásépítést, akár itt az akciók befejezését.
Pedig pont az utóbbi időben Rice elő tudott lépni, és Bellingham, ami highlight videókat látok róla, abban mindig, tehát kb. Pedrihez tudnám hasonlítani abban a szerepben, hogy hihetetlen minden mozdulatán, hogy mennyire látszik a tehetség, és az, hogy mennyire magabiztos, úgyhogy messze nincs még 20 éves. Ez elképesztő. Rá nem lehet így csapatot építeni?
Lehet, csak egyébként ez is egy problémája a Dortmundnak, hogy biztos egy 18 éves játékosnak kell a legnagyobb vezérnek lenni egy csapatban. Tehát az, hogy Hummelsnél és Rojsnál is jobban össze tudja kapni a csapatot, az egyébként egy intőjel szerintem, hogy mindenki számára.
Hát ez a pozíciójából adódik.
Egyrészt igen, másrészt a habitusából. Tehát ő is lenyilatkozta. Azt hiszem a Rangers elleni meccs után mondta azt, hogy bemegy az öltözőbe, és akkor azért nem hagyja, hogy bárki szétessen. Ez nem biztos, hogy Bellinghamnek kellene megtennie szerintem. Tehát ugye erre van Rojs alapesetben, hogy neki kellene ilyennek lennie. Ami nem feltétlenül jelenti azt, hogy Rojs nem próbálja ezeket a feladatokat ellátni, csak van egy keményebb gyerek, úgy néz ki az öltözőben, 18
éves rác. Hogy mindig ezt szoktam, hogy akkor csak egy szám, ugye itt a Ibrahimovics, meg ilyen esetekben, nem a 18 éves gyerekeknél, nem, hogy ha valakiben benne van a karakter, akkor azban benne van 18 évesen.
Igen, tehát ez lehet pozitívunként is tekinteni, de egyébként a többieknek a kritikája is ez, hogy Bellingham egyébként így. Na de nem tudom, a tegnapi meccset láttátok, nekem volt szerencsém, én közvetítettem, ugye tegnap Royce is hiányzott, és így borzasztóan gyenge volt a Dortmund támadójátéka. Így Bellingham sem játszott jól, abszolút eltűnt a mezőnyben, és úgy, hogy se Holland, se Royce nincs, úgy már gyakorlatilag az egész támadójátéknak annyi.
Igen, de hát ugye itt itt lenne egy ilyen nagyon-nagyon fontos választóvonal, amit te mondasz a nyári átigazolási időszakban, tehát hogy ott el kell dönteni a Dortmundnak, hogy, hogy merre indul. Tehát, hogy gondoljon egy egészen más játékot innentől kezdve akkor Marco Rose, amiben már nincs ott Haaland, van ott valaki más, és akkor ugyanúgy ő lesz a fókuszpontja, vagy teljesen másképp építi fel ezt a csapatot. De mondom, a jelenlegi állás szerint, bárne úgy, hogy Haalandból pénzt is akar kivenni a klub, ez azért teljesen nyilvánvaló, nem teheti meg azt, hogy nem ő a...
És ezért is hoztam, bocsánat, Bellinghamet is, mert szerintem ő is ilyen franchise játékos. Nem annyira, mint Haaland nyilván, de hogy Bellingham körül szaglászni fognak, az biztos, hát egészen az 1000%.
Őt meddig tudja megtartani a dolgot?
Szerintem egy szezon még biztos van benne Németországban. Én nem gondolnám, hogy Bellingham is váltani akarna még most. Bár azért, jó, persze hozzátehetjük, hogy bizonyos top csapatokba beférne, de... Én Bellinghamből azt nézem ki, hogy Angliába menne vissza elsősorban, és hogyha Angliába vissza akarna menni, akkor mondjuk a top csapatokban nem biztos, hogy Bellingham kezdő lenne jelen pillanatban. Tehát a City Liverpoolra gondolok itt most elsősorban, azokban a csapatokban nem biztos, hogy stabil kezdő, vagy nem játszana annyit, mint most a Dortmundban, úgyhogy szerintem az ő szempontjából még jó, hogyha marad, de az is nagy kérdés lesz, hogy mit lát maga előtt, kik fognak érkezni. Ugye Haaland helyére a Salzburg csatárát leblokkoltam, segítsetek, hogy hívják az
Adeyemi.
Adeyemi, igen, nem. Szóval, hogy ez elég valószínű, hogy Adeyemi fog érkezni az ő helyére, ami Rózénak biztosan jó, tekintve, hogy a Salzburg iskola magas képviselője, Adeyemi is, úgyhogy ő például tökéletesen beleilleszkedhet ebbe a játékrendszerbe, tehát az már egy jó igazolás lehet, de mondom, szerintem a védelmet kell rendbe rakni elsősorban. Tehát
az hát a rengeteg kiderült a Rangers az ellen is. 6-4-es összesítéssel kiesni, az bravúros.
Igen, ezt azért nem gondoltam volna, tehát azért a Rangers sem az a világverő csapat jelen pillanatban, tehát egy nem rossz, persze Van Bronckhorst is próbálja továbbvinni ezt a Gerrardos utat, nem rossz, de tehát azért 6 gólt rúgni a Dortmundnak, az egy német középcsapat szintjén van esetleg a Rangers szerintem.
Ezért. Mindig szoktam mondani, hogy Roséról sajnos mindig eszembe jut az a pár sor, amit olvastam Klopp életrajzi könyvében, hogy nem tudom, megvan-e, amikor feljutottak a Mainz-el először, akkor ugye csapattársak voltak a Mainz-on, és hogy a Kloppphoz oda ment a Rosé, és azt mondta először a fülébe, hogy látod, még egy ilyen szarjátékos is lehet Bundesliga 1-es, mint én. Tehát, hogy ezt, amikor meglátom, akkor valahol, hogy mindig megszólal a fejemben ez a mondat. A Dortmunddal az is egy kicsit probléma, és ez nem csak a jelenlegi szezonban mondható el, de a jelenlegi az nagyon ráerősített erre, hogy egy borzasztó légüres térben mozog jelen pillanatban a Dortmund. Tehát, hogy hátrafelé pont az említett okok miatt nem nagyon kell pillangatnia, mert beleállt itt az elején a földbe a Lipcse, beleálltak az említett csapatok, a Wolfsburg, a Mönchengladbach, akik igazán komoly kihívók lehettek volna, és akkor most azzal, hogy elment az Európa Liga is, meg hát előtte a Bajnokok Ligája.
Meg a Német Kupa
meg is. Igen, szóval akkor most miért kell küzdeni a Dortmundnál?
Hát nyilván most próbálják arra felhúzni ezt az egészet, hogy ott csak 6 pont volt a különbség, hogy tegnapról már 8 lett, hogy az még behozható. Ugye lesz még egy Der Klassiker majd Münchenben, úgyhogy ha adott esetben azt megnyernék, akkor még lehetne keresni való, de azért épeszű ember nem gondolna szerintem arra, hogy a Dortmund ezt a bajnoki címet akár behúzhatná. Úgyhogy igen, ez most van az alkalom, hogy ilyenkor szokták azt mondani, hogy na fantasztikus, akkor már eldőlt a szezon, innentől kezdve már se lefele, se
felfele. Csapatát
így van, akkor lehet gondolkozni azon, hogy kit kell erősíteni, vagy hogyha vannak esetleg fiatalabb játékosok, akiket be kell építeni az idősebbek helyére, akkor most ez egy fantasztikus terep nekik. Igen, tehát ez a fix
már. A Forma 1-ben szokott ez lenni, nem? Hogy az első 5 futam rosszul sikerül, és akkor na nem majd, de akkor a következő évi autót már tudjuk fejleszteni.
NBA-ben szokott ez lenni, tankolnak a következő évre, és direkt kikapnak.
Igen, és hogy a jó draftjogokért végezzünk minden hátrébb. Hát ez még szerencsére azért nem így.
Pont ez a baj, hogy nem tudnak előre tervezni, mert Haalanddal nincs egyelőre megállapodás, meg ahogy a németek szeretik azt, hogyha januárra megvan a 3 évvel előre levő keretük és edzőjük, addig máshol az nem divat.
Sehol máshol nem jelentenek be annyi edzővetest márciusban, amit majd egyébként júniusban léptetnek életbe, mint Németországban. Igen.
Meg hát Zülle leigazolása is ilyen, tehát hogy egy ilyen bajnoki versenyfutásban a bajnoki címért az egyik riválisodnak a játékosát már ennyire előre tudod, milyen jó lehet
Zülle neki. Ez jó kérdés. Ezt szeretett például, Viktor?
Ezt a részét nem, ez azért kicsit komolytalannál teszi, hogy most harcolok a bajnoki címért a jelenlegi csapatomban, és már tudom, hogy a következő szezon majd abban a csapatban megyek, amelyik most a második.
Igen,
és
ugyanakkor meg őszinte egyébként.
Igen, őszinte, tehát hogy ezt lehet becsülni, persze, de nem tudom, szerintem ez kicsit, használtam azt a szót, hogy nevetséges, tehát ez, ez a Dortmund szempontjából is kicsit komolytalan teszi ezt a történetet.
A Leipzigről beszéltünk már néhány szót és gondolatot, de azért szerintem annyit mindenképpen megér, főleg itt a magyarok szereplése miatt, hogy ez a Tedesco rendszer, látjuk, hogy milyen működésben. Egy sokkal passzívabb, ahogyan te is mondtad, egy középső blokkban való védekezés azzal a letámadással szemben, amit más nagyon látni szeretett volna. És az első hangok, amikor megjelent Tedesco, akkor az aggodalom hangjai voltak Szoboszlaival kapcsolatban, hogy ő ebben a rendszerben majd hogyan játszik. Amíg nem volt a sérülés, addig ez úgy nézett ki, hogy ez tökéletesen működik. Aztán egy kicsit most, mintha megtorpant volna ez a folyamat.
Hát leginkább mondjuk annak köszönhetően, hogy Dani Olmo felépült, és gyakorlatilag bejátszotta magát Szoboszlai helyére. Ugye az a helyzet, hogy most érkezett Tedesco, 3 belső védős rendszer, van előtte 4 középpályás, és mivel ő basszívan a középpályán szeretne labdát szerezni, ezért a 2 belső középpályásnak mindegyike azért védekező jellegű. Tehát alapesetben Laimer és Campbell az első számú választás, harmadiknak mondjuk Adams, tehát olyan játékosok, akik
tudnak szerelni, ütközni.
Így van, és ebbe ide Szoboszlai egyértelműen nem fér be, tehát neki előrébb kell keresni helyet. Ez most jelen pillanatban úgy néz ki, hogy André Silva az ég, és akkor mögötte Nkunku helye az gyakorlatilag fix, és Nkunku mellé rakjál be valakit, aki vagy a Forsberg, vagy Szoboszlai, vagy pedig Olmo. És jelen pillanatban Dani Olmo az első számú választás. Alapvetően nem biztos, hogy ez egy olyan nagy probléma, mert hogy Olmo egyébként jól játszik az utóbbi időben.
Nagyon is jól játszik, úgyhogy ez nem meglepő döntés.
Így van, tehát hogy nem igazán látni most olyan indokot, ami miatt Szoboszlait kellene kezdetni. Most a hétvégi mérkőzés ugye teljesen felrotálta a csapatot Tedesco, ami pont rá nem jellemző, de mivel itt volt a Real Sociedad elleni Európa Liga mérkőzés, ezért most kellett, és most egy teljesen, most Pozen játszott, Szoboszlai játszott, Forsberg játszott, most egy kicsit átalakította a csapatot, és hát az, hogy az első fél évben azt hiszem valami 0,1-es XG-t sikerült összehozniuk Bohumban, az azért mondjuk sokat elmond arra, hogy miért Olmóék játszanak. De hosszú távon szerintem még nem kell félni a Szoboszlainak.
Itt Nkunkunál megakadt egy pillanat, mert szerkesztőnk Bence hívta fel egy nagyon érdekes dologra a figyelmemet, hogy nagyon sok a francia gólszerző idén a Bundesligában. Ugye Modestet kicsit ki lehet venni a kora miatt.
Igen, de már Matuzsán.
De Nkunkujék, ugye Diabival azért nagyon-nagyon komoly tehetségek, és hogyha itt beszéltünk arról, hogy a Dortmund meddig tudja megtartani Bellingemet, akkor hát nekik is könnyen találnak piacot.
Igen, valószínűleg Nkunku lesz a következő olyan játékos a Lipcsének, akit pénzét fognak tenni, és ez valószínűleg a nyáron már be fog következni, hogy a Premier League csapatok csábítják legkomolyabban, hogyha minden igaz, akkor a Manchester United érdeklődik iránta. Szerintem egyébként
a Liverpool is el tudná képzelni,
csak nem tudom, ott viszont neki helyet kell akkor csinálni, mert most jelen pillanatban itt a Salamani Zsota 3-as környékén nem tudom, hogy fél be a kezdőcsapatban. Például tényleg már a Diaz is, úgyhogy ott azért Nkunkunak biztos, hogy van helye, a Unitedben már sokkal inkább látom őt, esetleg az Arsenalban, de az Arsenal nem biztos, hogy pont egy Nkunku
egyfelől nagyon pozitív, és a Liverpoolnál abszolút a legpozitívabb dolog az, hogyha egy játékos sokoldalú, és több pozícióban is tud játszani, lásd Luis Diazt is több helyen, Manét is több helyen, Zsotát is több helyen be lehet vetni. Nkunkunál az vajon a Liverpoolon túl, hogyha át akarják őt igazolni, az egy pozitívum, hogy ő is a Lipcsében is össze-vissza játszott, és nagyjából azért mindenhol jól szerepelt, vagy ez lehet negatív, hogy mindenhol jó, de nem sehol sem biztos, hogy ő meg fogja váltani a világot. Tehát az, hogy te igazolsz egy játékost mondjuk az Arsenalba, ahol Artétának megvan az elképzelése arról, hogy mit szeretne játszani, és mondjuk a jobb szélre akarja a 4-2-3-1-be Nkunkut, de nem biztos, hogy ott tökéletes lesz.
Hát igen, valószínűleg oda nem is illene. Úgyhogy Nkunkuval kapcsolatban igen, pozitívum az, hogy több poszton is tud játszani, de szerintem ebben az idényben vált egyértelmű az, hogy ő elől igazán jó, mert ő valamilyen 6-8-as poszt környéken kezdett a PSG-ben, picivel több védekező feladattal, azért ott mondjuk egy Di Maria, Mbappé, Neymar 3-as mögött kellett játszani, ahol azért nem feltétlenül kap annyira sok szerepet a támadásuk befejezésénél, és erre a szezonra találták ki a Lipcsénél, hogy akkor ideje akkor előrébb tenni őt, és André Silva mellett mögött.
Hát igen, az 1 vagy 2 10-es felállás.
Így van, tehát hogy ez kell neki, úgyhogy szerintem ebben az esetben nem feltétlenül kell azt mérlegelni, hogy több poszton is bevethető, mert ez az ő posztja, ahol tud játszani, és például azért közép, és még a szélen sem feltétlenül működik jól, noha a tavalyi szezonban ott is játszott a Lipcse, de azért nem tudom, ott szerintem ilyen 3 gólpasszos szezont hozott. Tehát, hogy a játék minősége erre az évre lett igazán jó, és ez a posztjának köszönhető.
Akkor ez kiderült, hogy ez az övé.
Igen, én azt gondolom, hogy ez. Úgyhogy szerintem nem feltétlenül akarják majd úgy igazolni, akár a Manchester Unitednél, hogy annyira több poszton bevethető. Persze a szükség úgy hozza, akkor így is lehet rá tekinteni, de inkább elől. Igen, adott esetben azt is tud játszani.
Na és akkor Bayern München. Mi a helyzet Bayern München fronton? Már látjuk, hogy áll a bajnokságban, látjuk, hogy játszanak, hogy becsúszott néhány szinte megmagyarázhatatlanak mondott vereség, mint például a Gladbach elleni kupa meccsen, vagy a
Gladbach ellen az egész szezonban.
A Gladbach ellen.
Igen.
Itt csak ott, kitehetjük a veszőt utána, és a Bochum elleni 2-4.
És nem is olyan pozitív a hangulat most a Bayernnél.
Nem, hát ugye most a legújabb az, hogy Lewandowski nem tudja, hogy akkor most mi a helyzet a jövőjét illetően, mert hogy ugye állítólag a klub szeretné, hogy maradjon. Lewandowski azt mondta, hogy hát tényleg ő ezt először hallja, meg hogy vele nem beszéltek még erről így ilyen szinten.
El tudjátok ezt képzelni, hogy Lewandowskival nem beszélnek?
Nem feltételül, ez inkább szerintem Lewandowski felől is egy kisebb nyomás a klubra, hogy akkor állapodjunk meg gyorsan. És
az nem lehet kétséges egy másodpercig sem. Most Thomas Müller sok gólpasszát meg mindent ide számítva, hogy Lewandowski a Bayern München jelen egyetem, pillanatban. Igen. Tehát, hogy azt én nagyon nehezen tudom elképzelni, és én is inkább egy ilyen kommunikációs, vagy ilyen PR-fogásnak gondolom ezt a kétkedő hangot, hogy ne úgy kezelnék őt minden pillanatban, minden helyzetben, legyen szó edzésről, rehabilitációról, pihentetésről, játszatásról, hogy minden köré kell, hogy szerveződjön.
Az érdekes szerintem ebben a történetben, hogy akár még lehet benne az is, hogy tényleg nem beszéltek Lewandowskival, mert egyre inkább azt pedzegetik, hogy a Bayern nem áll jól anyagilag. És azért a koronavírus járvány rájuk is óriási hatással volt. Ugye mindannyian tudjuk, hogy a németek, főleg a Bayern jár élen ebben, hogy azért nagyon racionálisan gondolkodnak pénzügyi téren. És azért náluk egy óriási bevétel kiesés volt az, hogy nagyon sokáig, másfél éven keresztül nem voltak szurkolók a stadionban, és ugye ők még idén is meghúzták azt, hogy néhány fordulón keresztül tulajdonképpen teljes zárt kapu volt, ugye köszönhetően. Úgyhogy ott azért ez tényleg komoly pénzügyi probléma. Ugye Zülénél is voltak olyan hangok, hogy egyértelműen Züle több pénzt akar, ezt nem adják meg neki, nem marad. Most Gnabryval szintén egyelőre nem sikerült még megegyezni, mert hogy Gnabry is több pénzt szeretne, a Bayern ezt nem adja meg neki. Most pontosan milyen összegekről beszélünk, az persze egy más kérdés, de egyre inkább úgy néz ki, hogy a Bayern nem akar komoly pénzeket áldozni most jelen pillanatban, és már a Kicker azt is megpedzegette, hogyha nem is feltétlenül annyira erős szinten, mint a Dortmund vagy a Leverkusen, de lehet, hogy megpróbál ráállni a Bayern is arra, hogy akkor fiatal játékosokhoz nyúl, és kvázi ilyen eladó klubbá fog válni, amit azért nagyon-nagyon nehéz elképzelni. Mert ez,
tehát ennél a furcsább dolgot ma igen, még nem hallottam.
És a Kicker hozta ezt le, úgyhogy gyönyörű, de igen, valamilyen ilyen fél megoldással a kettő között. Úgyhogy akár az is benne van a pakliban, hogy azt mondják, hogy Lewandowski szélnek eresztik, kapnak érte valamennyi pénzt, mert hogy még azért a szerződésével hátra van.
Ő keresi a legtöbbet a Bayernben?
Ne, ez egy jó kérdés, nem tudom. Szerintem igen egyébként.
Zané, Gnabry.
Hát most ugye csomó játékos a szerződés hosszabbítottak ősszel, ugye Komanékkal is szerződés hosszabbítottak, de nem hiszem, hogy bárkinek a közelébe jön. Ugye Gnabrynak mindjárt lejár a szerződése, úgyhogy szerintem annó, amikor nála ezt megtárgyalták, nem lehetett akkor, amit Lewandowskinek, szerintem biztos, hogy Leva keres a legtöbbet. Úgyhogy az is felszabadulhatni, és most azt mondják,
hogy Neuer is a legjobban kereső biztos, között kell, hogy legyen.
Biztos. Holland az érdekes ebből a szempontból, hogy most a Bayernbe akarják őt. De az meg megint egy olyan dolog, hogy a Lewandowskit azért engednék el, mert az egy pici pénzt felszabadít, akkor nem feltétlenül egy Hollandba kell investálni, aki valószínűleg többbe kerülne, és még többet kellene fizetni neki. Úgyhogy érdekes ilyen szempontból a Bayern jövője.
Hát ez nagyon érdekes. Egyébként hogyha belegondol az ember, hogy amilyen megoldások születtek Európában itt a koronavírus járvány hatásainak az ellensúlyozására, az a Bayernnél nem tehető meg egyszerűen a klubszerkezetből fakadóan. Tehát az, amit megcsináltak az Exor csoportnál, a Juventusnál, hogy akkor emelünk 400 millió eurós tőkét, akkor nem lesz olyan nagy baj. Ugyanez ugye hitelfelvételekről hallani, angol csapatoknál, ugye, igen, tudjuk, volt, hogy, igen, tudjuk, hogy milyen, meg hát, hogy milyen külső finanszírozási lehetőségekkel tudták még, meg egy céget alkalmazó, vagy egy embert alkalmazó angliai cég az sok milliós támogatást tud nyújtani a Manchester City-nek.
Le, bárhol lehet lapátolni pénzt a KH-ba, de a Bayernnél csukva van az a KH.
Ez nagyon szép.
Igen, igen, ez egy szép hasonlat. Igen, a németeknél azért nem ennyire egyszerű átverni ezeket a dolgokat.
Hát pláne úgy, hogy tényleg, amit mondtál, hogy egy nagyon fenntartható és kiszámítható működés volt nagyon hosszú évtizedeken keresztül a Bayernnél. Abban most nem fér bele az, hogy akár valamelyik főszponzora a csapatnak, tegyük fel az Adidas, azt mondja, hogy hát figyelj, nekem értek annyit, akár érhetnének is, hogy akkor most beletolok itt hirtelen 80 millió eurót. Megtehetném,
meg,
de nem...
Persze.
Nyilván ez erre nincsen felkészítve, nem volt felkészítve a német futball meg a Bayern München. De ettől függetlenül a Bayern az még ott van a három legesélyesebb csapat között?
A Bajnokok Ligájában? Szerintem egyértelmű. Én azt gondolom, hogy hát a hármat talán bővítsük ki négyre. Én azt gondolom, hogy a Bayern mellett a City, Liverpool, PSG hármas van még ott, akik esélyesek arra, hogy megnyerjék a BL-t. A Bayern nem szabad leírni. Egyetlen egy problémája van szerintem a Bayernnek, ebben nem mindenki ért egyet velem, de én azt gondolom, hogy kulcspozíciókban szűkös a pad. Tehát az, hogy Lewandowskinak nincs értelmes alternatívája, az biztos, azért csupa.
És ez most különösen kijön,
igen,
a sérülések miatt.
Igen, 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 pontosan. Tehát most Thomas Müller helyett a hétvégén Leva mögött Musiala játszott, aki egy fantasztikusan nagy tehetség, de tehát, na, azért Müllert nem lehet csak úgy kivenni abból a csapatból, mert annak következményei lesznek. Úgyhogy Müllernek nincs egyelőre megfelelő utánpótlása, ugye Zanét akarják még a helyén játszatni, az oké, okay, még valahogy az kisülhet, de Lewandowskinak nincsen, most láthatjuk, hogy a kapuban Neuernek nincsen, szegény Urájk az első meccsén potyára halmozott, úgyhogy...
Hát meg Urájk egy szarkapus, már bocsánat. Soha nem is volt szükség rá, hogy jó legyen.
Nem, de hogy régebben azért voltak ilyen néhány évvel ezelőtt, hogy elhozzák a Nübelt, és akkor majd a Nübelből lesz az új Neuer, hát és igen, akkor milyen jó lesz, de hát Nübel sincsen sehol jelen
pillanatban. Neuer mögött nem lehet építeni embert, ez teljesen nyilvánvaló.
Persze.
Mint ahogy egyébként ugyanez a helyzet Lewandowskival is, hogy mögötte nem építesz föl csatárt.
Igen, csak mi van akkor, hogyha kiesik? Akkor viszont nagy baj van.
Hát erre nincs fölkészítve.
Most a Salzburg elleni meccsen csak az összefoglalót láttam, de abból is feltűnt, hogy amikor Choupo-Moting beállt, mint hogyha így lenéznék őt a többiek, hogy te mit csinálsz itt, meg próbálj nem zavarni, és akkor rendben lesz.
Egyébként itt, amit mondtam Musialával kapcsolatban, az ugrott be, hogy jó néhány hónappal ezelőtt volt egy hosszabb interjú, talán pont a Kickerben Müllerrel, és ott kérdezték tőle azt, hogy hol látod a legjobb pozícióját Musialnak, és mondta, hogy hát igazából a helyemen, úgyhogy hosszú távon ő fog majd kiszorítani engem, vagy ő fog majd nyugdíjba küldeni, hiszem ezt mondta, úgyhogy ő látja a potenciált.
Igen, abszolút benne van.
Bambiban, ahogy,
benne van, ahogy most azért például a hétvégén a Frankfurten ez nem jött ki azért annyira szépen. Ettől függetlenül Musialának nem ez alapján, a meccs alapján kell megítélni a képességeit, ez egyértelmű, és hosszabb távon ő lehet a megoldás erre a posztra, de jelen pillanatban, ha egy BL címre hajtó csapatról beszélünk, akkor ott, ha Müller nincsen, hogyha ne adj Isten Lewandowski megint megsérül, mint tavaly, akkor ott bizony nagy baj van, és akkor már az elődöntőse lesz.
Azért talán ez nagy megnyugvás lesz, hogyha behúzzák az Salzburg elleni visszavágót, és akkor onnantól az pénzügyileg is egy óriási lépés szerintem, tehát afelé, hogy itt ne legyen gond, mert az kell az a pénz.
Igen, hát itt ugyan, ami nagyon fontos a Bajnokok Ligájában, és például ez ugye Olaszországban, meg Spanyolországban, meg nagyon sok helyen felmerül, hogy ilyenkor a tévés bevételek úgy oszlanak el, hogy amelyik csapat a legtovább jut, az kasszírozhatja a legtöbbet ezekből a bevételekből, és hát ez itt eurómilliókban mérhető összegekről, sőt, tehát euró 10 milliókban, hogyha most valaki egészen mondjuk a négyig megy, beszélünk, ami hát most égetően fontos lenne az említett kluboknak is, úgyhogy a Bayern pont ezzel tudná egy kicsit stabilizálni és jobbá tenni a saját helyzetét. Na mi? Nevetsz.
Én már csak azon mosolygok, hogy két szót a Bundesliga 2-ról mindenképpen beszéljünk, hogyha esetleg le akartad volna zárni
az adást. Nem.
Köszönöm szépen.
Anélkül semmiképpen.
Mert azt nem is tudom, abból mennyi jut neked, vagy mennyit tudsz közvetíteni,
de egész sokat,
mennyit szeretnél.
Azért péntekes, mondjuk
nem, most nem annyit, mint szeretnél.
Péntekestiből most kiestem, de egyébként meg tök jó csapatok vannak alapvetően a Bundesliga 2-től. Ezt nem mondom, hogy a színvonal az verdesni az eget. Van egy-két olyan együttes, például Hamburg, ha már erről beszéltünk előtte, hogy tehát vannak jó csapatok. Nagyon sokat közvetítünk egyébként a péntekesti meccsek közül is, van szombaton és vasárnap is, úgyhogy azért elég sok mérkőzéssel találkozunk. Érdekes bajnokság abból a szempontból, hogy összesen azt hiszem 5 Bundesliga alapító van ott, és nem a ilyen Braunschweigekről beszélünk, hanem itt Schalke, Hamburg, Werder Bremen, Nürnberg, nagyon jó csapatok vannak alapesetben, és borzasztóan szoros a versengés a feljutása.
Most a Nordderby miatt hoztuk be ezt a témát, tehát az bárhol is, hogyha az ötöd osztályban lenne, akkor is óriási esemény lenne egy Hamburg-Werder Bremen csata, és azt hiszem, hogy bár a HSV is érdekes, de a Werdernél ami történik, ugye ahhoz képest, hogy milyen kiegyenlített a mezőny, meg szoktak ugrálni az első és a tizedik hely között is kb. A csapatok. A Werder most 9 meccsből 8-at nyert meg az új edzőjével.
Nagyon-nagyon-nagyon elkapták a fonalat ahhoz képest, hogy valamikor még szerintem november elején is ott voltak a 8. helyen. Úgyhogy szoros a versenyfutás. A Werder az egyértelműen az egyik olyan csapat, ami feljutásra esélyes, de az a helyzet, hogy itt nekik abban...
Most a Darmstadt a legesélyesebb, nem?
Pont ezt akartam mondani, hogy a Darmstadttal szemben mondjuk a Werder legnagyobb erőssége az, hogy nincsenek ilyen nagy kilengések a csapat játékában. A Darmstadt képes arra, hogy egyik héten rúgjon egy ötöst a Hamburgnak, a következő héten meg kap egy ötöst az Erzgebirge AOE-tól. Tehát itt azért ilyen hatalmas különbségek vannak a csapatok között is. Amelyik két együttes kifejezetten stabil játékot tud mutatni, ez pont ez a kettő. A Werder és a Hamburg. Ők ketten azok, akik ilyen szélsőséges eredményektől mentesek, és ez elegendő lehet ahhoz, hogy ők fussanak be a végén. De akkor mi nem beszéltünk arra, hogy a Schalke alapvetően játékos keret erősségét figyelembe véve talán a három közül a legjobb csapat, akkor még arról nem beszéltünk, hogy a Darmstadt milyen elképesztő szezont fut, a St. Pauli megint csak erőn felül teljesít, és a német kupa legjobb 8 csapata között 4 másodosztályú van. Úgyhogy még az is lehet, hogy a kupa győztes is másodosztályú lesz.
És ráadásul ugye 2 egymás Karlsruhe HSV lesz.
Igen, Hamburg Karlsruhe lesz. Igen. És az első osztályú nagy csapatok közül gyakorlatilag csak a Leipzig van benne, senki más. Simán lehet, hogy másodosztályú csapat nyeri a kupán.
Még egy dolog, ami szerintem itt mindenképpen kiemelendő az elmúlt hét eseményei közül, itt az adás első részében már...
Ha ezzel kezdtük, akkor
ezzel igen, hát akkor ezzel is fejezzük be itt. Hát igen, itt nem is azt gondolom, miután tényleg egy sportpodcast vagyunk, és talán kevésbé autentikus hadviselésben és hadászatban mindegyikünk morálisan elítéltük a történteket, és ennél nem is tehetünk többet. Viszont engem nagyon foglalkoztat az a kérdés, ami itt a Schalkénál azonnal felmerült, és én azt hiszem, hogy talán itt ebben helyesen jártak el, amikor egy orosz állami vállalatnak a logóját tüntették el a mezőkről, a Gazpromot, de azonnal megszólalt a fejemben a vércsengő, hogy megteheti-e ezt egy Schalke.
Én azt gondolom, hogy előtte biztos egyeztettek egyébként a német felső vezetéssel is, tehát maguktól azért nem tesznek meg ilyet, nem tudom, milyen német-orosz gázfüggőségi viszonyban, azért ez nagyon fontos, hogy...
Hát ez a diplomáciai...
Pontosan, tehát hogy Schalke így önhatalmulag azt mondja, hogy leszedem a gázpromot a mezemről, az orosz azért van egy olyan makacs népség, meg azért
sajnos, ez fáj sajnos nekik. Látja az egész világ,
hogy... Így van, tehát azért ez fáj nekik, és képesek lennének akkor azt mondani, hogy jó, van, akkor elzárjuk a csapot, és holnap Németországban nem küldünk. Most ez elég drasztikus lenne, de egyébként meg kinézett belőlük, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy volt egy egyeztetés itt a német állam igazgatásra, hogy ezt megtehetik-e. Egyébként meg németek. Tehát, hogy ők vannak annyira önérzetesek, meg ilyen szempontból kemények, hogyha valamilyen ügy mellé, ami őket személyesen bántja, sért, és nem értenek egyet, ők keményen kiállnak mellette. Ide sorolható szerintem egyébként az LMBTQ kampány is, hogy az elsők között voltak, akik szivárvány színű szöglet zászló, a stadiont kivilágítják. Hogyha valamelyik téma mellé határozottan odaállnak, akkor ez náluk belefér, hogy a Gazpromot is leveszik róla, és utána már látszódott, hogy egyébként lehet, hogy nekik van igazuk, mert azóta már a Manchester United is szerződést bontott, vagy szünetelteti a támogatást az Aeroflottal. Úgyhogy itt több klub is meg fogja ezt tenni az elkövetkezendő hetekben. Kemény dolog volt, de ugye ennek milyen következményei lehetnek, az nem tudom. Tehát ugye azért abból a szempontból érdekes ez, mert egy másodosztályú csapatról beszélünk, amelyik szeretne visszajönni a Bundesligába, aminek pénzügyileg azért óriási segítség az, hogyha egy Gazprom szintű szponzora van.
Viszont jelzésértékű a dolog, és azt hiszem, hogy tehát akár az állam részéről, akár a futballtársadalom részéről, ez akkora támogatásnak örvend, szóval az is mutatja, hogy a Dortmund elnöke mondta azt, hogy ha gond van, akkor mi pénzügyileg megsegítjük a Schalkét, a Dortmund a Schalkét.
Szép gesztus, igen. Ez is azt mutatja, hogy azért a németek ilyen szempontból borzasztóan összezárnak.
Hát mint ahogy egyébként volt is a német futball történelemben példa arra, hogy egyik csapat megsegítette a másikat, itt ugye a Bayern
a Dortmundot, de most ez még nagyobb, hogyha Schalkén túlnézünk, akkor az UEFA-nak kiemelt szponzora a Gazprom, és 2018-tól 21-ig szól az a szerződés, ami évente 40 millió eurós a Gazprom szóval és az UEFA között.
Igen, mert a 21 az már...
Volt, igen, bocsánat.
Jó, hát igen, most a következő lépés az lesz, hogy majd a nemzetközi szövetségek mit fognak erre lépni, ugye most a...
Tehát ehhez képest még a Schalke könnyen hozta meg a döntését.
Igen.
Idézőjelben.
Igen. És nem véletlenül, hogy nem kapkodnak sem az UEFA-nál, sem a FIFA-nál megoldásokat keresni a jelenlegi problémákra, mert most például a Leipzig, ha már német futballők, a Spartak Moszkván fognak azt hiszem játszani az Európa Ligában, ott is még csak pedzegetik, azt hiszem a semleges helyszíntet hivatalosan nem jelölték még ki, hogy hol fognak játszani. Akkor a FIFA azt mondta, hogy jól van, akkor nem orosz országként majd játszani, hanem igen, tehát mint az olimpián szerepelnek az orosz sportolók. És egyelőre
csak Szigló ennyi... írta ki, hogy ez olyan, mint amikor nincsen meg a videójátékoknak a licensz, és akkor valami és más néven.
Van meg, nem tudom, Piemonte Calcio, ilyen csapatok játszanak. Igen, szóval nem véletlenül, biztos a komoly pénzügyi függésnek köszönhető az, hogy nem mernek határozottabban kiállni egyenlő se az UEFA-nál, sem a FIFA-nál. Lehet, hogy ennek a Schalke is megissza majd a levét, de a morális fölény az biztos, hogy az övéké. És ez nekik szerintem elég ebben a helyzetben.
Hát ez egy nagyszerű végszó volt. Nagyon én szépen köszönjük, Viktor, hogy eljöttél.
Köszönöm, hogy itt lehettem.
Nektek pedig a meghallgatást, iratkozzatok fel az összes csatornára, ahol láthattok, hallhattok minket, akár a Spotify-on, az iTunes-on, vagy a YouTube-on, és van most már TikTok oldalunk is, úgyhogy azt is figyeljétek és kövessétek. Sziasztok!
Ez a műsor a Béton közösség tagja.